gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s cinkos szellem rám csak nyelvet ölt, ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelte a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, aki január utolsó napján hagyott itt minket, de csodás dalai, örökzöld mondatai velünk maradtak, és ezek egyikének, ahol a labda pattog, szent a föld, szellemében foglaljuk össze a következő 2 órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Egy olyan sporttal kezdjük az összefoglalónkat, ahol pattog a labda, már hogyha nem kenik be annyira vakszal, hogy ne tudjon pattanni. Veszprém Szeged, férfi kézilabda, kis tétért, nagy tétért, és majd még nagyobb tétért, és jó lenne, ha a legnagyobb tétért is meg tudnak küzdeni ez a két csapat, de ez utóbbi csak álom. A többi valóság. Az elmúlt héten kétszer is találkozott a Veszprém és a Szeged férfi kézilabda csapata. Hétfőn egészen pici tétért, hiszen a bajnokság alapszakaszában vívott a két gárda ütközetet. A Veszprém már biztos bajnoki döntős, hiszen a férfiaknál bajnoki döntő van, és nem az alapszakasz, vagy nem a bajnokságban szerzett pontok alapján hirdetnek bajnokot, a Szeged pedig halad a bajnoki döntő irányába, úgyhogy hétfőn nagyon picit tétért vívott Veszprém-Szeged mérkőzés.
Ellentétes félidők után magabiztos 6 gólos siker a Van Veszprém arénában. A bakonyi csapat a rangadón 30-24-re nyert az OTP Bank PIK Szeged ellenében. A meccs úgy indult, mint aztán ahogy zárult, 2-0-ra ellépett. Elsősorban Hesem jó játékának, meg Martinovic eredményes játékának köszönhetően a Veszprém a 10. percre viszont fordította Szeged, 5-4-nél már a vendégeknél volt az előny. Bánhidi Bence termelte ekkor nagy számban a gólokat szegedi részről. 7-6 elleni játékkal kezdett a tiszaparti csapat, és Bánhidi mellett Totó is szórta a gólokat. Nem lehet azon csodálkozni, hogy a 11. percben 4-5-ről 5-7 állt az eredményező, nagyon gyorsan megduplázta előnyét a vendégcsapat. Sőt, mi több, a 26. percben 10-13-nál az addigi legnagyobb különbség 3-mal lépett el, tehát a Szeged a beállósok mellett Macskovseket, illetve a hetesekre érkező fiatal Szilágyi Benyámint lehetett dicsérni. A szünetben is 3 góllal 11-14-re vezetett tehát a Szeged. Nos, ez a 3 gól 2 perc sem kellett hozzá, hogy teljes egészében elolvadjon 14-14-nél. Egyenlített a veszprémi csapat méghozzá az összességében 7 találata záró és a mezőny legeredményesebbjeként záró Martinovic vezetésével. Innen még egy utolsó erőtartalékot mozgósítva 2-vel ellépett a Szeged, 17-15 után azonban megállt a vendégek támadójátéka, a 40. percben 18-17, aztán Hesem 6. góljával 20-18 az állás, a 45. percben pedig 22-19-nél már a Veszprém vezetett 3 góllal. A különbség innen folyamatosan nőtt, Nadal góljával 26-22 az 56. percben, de még erre is rá tudott pakolni a veszprémi csapat, amely összességében tehát 6 gólos győzelmet aratott. Még egyszer, tehát a végeredmény a Van Veszprém arénából, Van Veszprém, OTP Bank Pikszeged 30-24. Ez azt jelenti, hogy nem csak hogy bajnoki döntős, hanem a bajnoki döntőben biztosan pályaelőnnyel rendelkezik a Veszprém együttese.
22 forduló után a magyar bajnokságban a Veszprém továbbra is 100%-os, a Szeged így már 3 vereséggel és 1 döntetlennel állt. 3 pont volt az előnye a Tiszaparti Gárdának a Tatabányával szemben, úgyhogy egészen biztos, hogy a bajnoki döntőben is a Veszprém és a Szeged fog találkozni. Erről mondtam, hogy lesz majd még nagyobb tétét is küzdelem közöttük. Tehát hétfőn volt egy kis tétét mérkőzés, aztán még a bajnoki döntő előtt szombaton volt egy még nagyobb tétért. A Magyar Kupában ugyanis elődöntőt vívott a Szeged és a Veszprém csapata, és nem is akármilyen izgalmakat hozott ez a találkozó.
Eltelt 2 perc a kézilabda Magyar Kupa első elődöntőjében a csúcsrangadóból. Gól azonban még nem született, 2 Mikler, illetve 1 korán lesz védés, és jön a Szeged, az a Szeged, amely 2 irányítóval, Svarasonnal és Kukiccsal, García Endia mellett áll neki egyelőre. Totó a beállós, Kukic dobja ki oldalra a labdát, reméli összeszedés, az oldalbedobás után jöhet ismét a Veszprém együttese. Tehát egyelőre a kapusokról szólt az elmúlt 3-2 és fél perc tulajdonképpen a Veszprém, illetve a Szeged találkozóján. 30 perc játék után tulajdonképpen semmi nem történt, hiszen 11-11 a Szeged végigvezetett szinte az első félidőben. A Veszprém ugyan 2-3-szor utolérte a Tiszaparti együttest, de nem tudta átvenni a vezetést. A szegediek azonban elvesztették valószínűleg hosszabb időre válsérülés miatt Lazár Kukicsot. Ez finoman fogalmazva nem könnyíti meg Appelgren helyzetét, mert hogy például Bodó Richard sincs, ő térsérülés szenvedett egy edzésen, de így is egy nagyon izgalmas, nagyon feszült mérkőzés első fél ideje végén. Van Veszprém, OTP Bank, Pikszeged 11-11. Remili, Pesmalbet, Remili, passzív a Veszprém játéka, és belövi Remili! 10 másodperc időkérés! Nagyon reklamálnak, azt mutatják a szegediek, hogy lépés volt Remili, én ezt elhiszem, de ezt én nem gondolom, hogy ezt meg lehet videózni, de valamit videóznak, az biztos. 30-29-nél. 2 lövés van, visszavették a gólt, és a Veszprém jön. 29-29. Viszont 2 passza van. Annyi maradt a Veszprémieknek, és azt mindenkinek elmagyarázzák. A játékvezetők 10 másodperc a hátra. Hát itt kizárt, hogy Remili véd Mikler, 5 másodperc, nem állítják meg, azért most megállítják az időt, 4 másodperc. Egy passz lövés, ez vagy Hesem, vagy Remili lesz, mindenki másoda ment zárni. Hesem fogja megkapni, ő fogja ellőni, nem tudja ellőni, nagyon jól védekezett a Szeged, hátulról még jelenítse, elkapja. Még egy szabad dobás időn túl, 29-29. Az biztos, hogy a szegedi kapuban Mikler Roland kezdi majd a 7 méteres lövéseket, és ha jól látom, akkor a labda felé először Deszka közeledik, így van, ő az, aki majd az első 7 méterest lövi. És Mikler megfogja a Deszka hetesét! A Veszprémtől Appelgren megy a kapuba. Vele szemben nyilván ki más, mint Super Mario, azaz Sostarics. Sostarics egy lövőcsel után, és megfogja Appelgren! Kérem, a 2 legbiztosabb hetes lövő a 2 csapatból hibázik, de mondjuk úgy, hogy a 2 kapus bravúrral hárított. Na de jön az az Ellison, aki meccsen 7 méterest nem hibázott. Nyilván ilyenkor szokta elhibázni. Egy lövőcsel, és ez bepatítja Mikler lábai alatt. 1-0-ra vezet a büntetőkkel. De hát ugye most jön Szilágyi Benyámin. Egy lövőcsel, és ezt is bepattintja Szilágyi. 1-1. nincs előny, nincs hátrány. Jön Nedim Remili a Veszprémben. Remili simán belövi. 2-1, de most jön a sorozatban Jelinics. És egyből csel nélkül Jelinics. 2-2. Mármint a büntetők összességében 31-31. Jön Hesám. És most jön a szegedi kapuba Tobias Tulin. Hesám. És belövi, bár belekapott Tulin. Ennek ellenére egy újabb veszprémi büntető sikeres. A 4-ből 3-at belőttek, és jön a negyedik. Szegedirű jön Sebastian Frimmel. Egy lövőcsel. És belövi, bepattintott a korrá lesz lábai alatt Frimmel. 4 sorozat után 3-3. Tulinnal szemben Alizájn. Egy lövőcsel. Nagyon odavágta Tulin feje fölé a labdát. Erre szokták mondani, hogy hát megfésült-e. Önbizalom hiány nincs azért az egyiptomi játékos. Appelgrén vissza, vele szemben pedig Sparasson. Ha Appelgrén megfogja, vége van. Ha nem, megy tovább. És megfogta Appelgrén! Megfogta Appelgrén! Így aztán 33-32-vel döntős hétméteresekkel a férfi kézilabda magyar kupában a veszprémi együttes.
Ez a Szeged-Veszprém volt a múlt héten a második összecsapás a két csapat között, ez éppen a magyar kupa elődöntőjében volt. Mint említettem, volt egy alig tételbíró találkozó a bajnokság alapszakaszában a két csapat között, ez már egy nagyobb tétét vívott mérkőzés volt a Szeged és a Veszprém között, aztán majd hamarosan jön a bajnoki döntő, ami még nagyobb tétét zajlik, és hát a legnagyobb álom az lenne, hogy a bajnokok ligájában is összecsapjon a Szeged és a Veszprém, hát erre jelenleg még van esély, hát reméljük, hogy ez meg is fog valósulni, de hát ezt ne kiabáljuk el, inkább térjünk vissza a hétvégi férfi kézilabda magyar kupához, hiszen a másik ágon a NEKA és a Tatabánya küzdött meg egymással szombaton.
A második elődöntőn a férfi kézilabda magyar kupában NEKA Tatabánya 20-25. Nagyon jól kezdett a fiatal Balaton-Bogláry együttes, 4-1-re is vezetett, és bár a Tatabánya éles góljával 4-4-nél utolérte a NEKA együttesét, nem adta fel Sótonyi László csapata, és Podoba védéseinek köszönhetően újra elhúzotta a Balaton-Bogláry csapat. Vezetett már 5 góllal is 10-5-re, ekkor azonban Tóth Edmond időkérése segített, és összekapta magát a Bányász együttes, és szünetre 2 gólra felzárkózott. 13-11-30 perc játék után a Nekának. Aztán a második félidő elején még 2 gólra, 14-12-re tudott vezetni a NEKA együttese, innen azonban már az történt a pályán, amit a Tatabánya akart. Érezhetően hosszabb volt a kispadja Tóth Edmundnak, mindenki hozzá tudott tenni, remekül védett Székely Márton, bedobálta a heteseket Krakowski Bence, de bárkit meg lehetne említeni, igazán kiemelkedő teljesítmény talán ugyan nem volt a Tatabányától, de gyakorlatilag percről percre növelte az előnyét a Tatabánya, és végül tulajdonképpen magabiztos győzelmet aratott, hiszen NEKA Tatabánya 20-25.
A hétvégén rendezett férfi magyar kupa egyik elődöntőjében tehát a Veszprém és a Szeged 29-29-es döntetlent játszott, és a hetes párbajban a bakonyiak voltak az ügyesebbek, a másik ágon pedig a Tatabánya 25-20-ra legyőzte a NEKA csapatát, így aztán tegnap a Veszprém a Tatabánya játszott a magyar kupa döntőjében.
Kérdés az, hogy 32-szer a Veszprém együttese, amely 1985 óta folyamatosan döntőt játszik, vagy harmadszor a Tatabánya, amely 1969 és 78 után nyerheti meg ismét a magyar kupát. Persze amikor ezeket a kupákat nyerték, akkor még az magyar népköztársasági kupa volt. Picit, ha korábban kapom a szót, akkor azt mondhattam volna, hogy Veszprém Éles Benedek 4-4, mert hogy addig csak Éles Benedek talált be a tatabányaiaktól, de most már Pedro is, úgyhogy 5-4-re vezet a Tatabánya a Veszprém ellen, tehát hiába kezdett jobban a Veszprém, hiszen már 3-0 is volt. A Tóth Edmond vezérnyelte együttes, Tatabányai együttes nem adta fel, és egészen jó játékkal felzárkózott, ledolgozta a hátrányát, és meg is fordította a mérkőzést. Elsősorban mondom, Éles Benedeknek köszönhetően. 15,5 perc telt el a döntőből, a Veszprém 7-5-re vezet a Tatabánya ellen, egy Appelgren védést, egy Hesem gól követett, így alakult 6-5 után 7-5-re a mérkőzés állása, közben Krakowski Bence befut a védőfalba középen, Zsitnyikov cselezget, második beállósként van ott Krakowski, aztán Grigorással szemben szabálytalankodik Hesem, szabad dobást kap a Tatabánya, Krakowski fogja elvégezni, oda is adta a labdát már Grigorasnak, Zsitnyikov ráviszi a falra, vele szemben nagyszerűen védekezik megint Ligetvári, de aztán érkezik ott a tatabányai játékos, Zsitnyikov és belövi a hatodik tatabányai gólt, és közben Ligetvári kinyúlva a zárásból eltalált a Zsitnyikovnak az arcát. 9-8-as Veszprémi vezetésnél 8 perccel az első félidő végén előtt Edison 7 méteresen készülő Dick Dodics lövését ugyan fogta Dovarián Zitzerből, de szabálytalankodtak Dodicsal szemben. Edison egy lövés után pedig a létszalá vágja a tizedik Veszprémi gólt. Vezetett már a Veszprém 3-0, az 3 góllal is. Most megint elkezdte talán növelni az előnyét 9-8-ról 10-8-ra. Ez a harmadik tatabányai 7 méteres kettőt, ugye Krakowski belőtt ebből, mármint Krakowski Bence. De már nem tegnap kapufára lőtte az első 7 méteresét. Ez viszont a légy alá leült, lefelé bontott Corrales, a labda pedig ment az egyenes fölsőbe. Így aztán negyed óra játék után a jól kezdő Veszprém végül még tovább is tudta növelni az előnyét, annak ellenére, hogy 3 gólos hátrányból még visszakapaszkodott, és meg is fordította a mérkőzést Éles Benedek góljaival. A Tatabánya a félidő második felében azonban érvényesült a nagyobb tudása, a hosszabb kispad. Így aztán Veszprém, Tatabánya 30 perc játék után 15-10. Le tudja még húzni Damatrennek, az ő lövését már mind Damatrenét meg fogja simán Appelgren 22-14-nél. Hesem viszi rá a falra a labdát, a bejátszása nagyszerű Pesmábeknek, és elpattintja Pesmábek a labdát. Székely Márton a lábai mellett, lába mellett, támaszkodó lába mellett. Az a helyzet, hogy valóban azt lehet látni, hogy végtelül tudatosan kézilabdázik a Veszprém, és az is látszik én szerintem egyébként, hogy a két csapat közül azért egyértelműen ők a rutinosabbak abban is, hogy egymás utáni meccseket, egymás utáni napokon játszott meccseket hogyan lehet lejátszani. Mert olyat látunk, amit kosárlabdán szoktunk látni, hogy még nincs vége a mérkőzésnek, de már nem játszik a két csapat. Ölelkeznek, gratulálnak egymásnak a résztvevők, beleértve a játékvezetőket is, Bócz Lászlót és Wiedemann Viktor. Így aztán nyugodtan elmondhatjuk, hogy 32-szer is megszerezte a magyar kupa győzelmet a Van Veszprém HC együttese, miután a döntőben 34-22-re legyőzte a Tatabányát. Egy pillanatig nem volt kérdések, azt gondolom, még akkor sem, mikor 3-0-ás Veszprém vezetés után Éles Benedek vezérletével 5-4-re megfordította az állást a Tatabánya, de aztán jött Appelgren a kapuban, elő pedig Ellison góljai, és ennek köszönhetően már a szünetben 6-tal ment a Veszprémi együttes 15-9. A második játék részre pedig láthatóan már elfáradt a Tatabánya is, és folyamatosan nőtt a különbség. Csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. A vége pedig Van Veszprém, MOL Tatabánya 34-22, a bronzmérkődésen pedig Szegednek a 34-26. Így a magyar kupát a Veszprém együttese nyerte, az ezüstérem a Tatabányáé lett, a bronz pedig Szegedre kerül, a negyedik helyen pedig a Neka együttese végzett.
A férfiaknál a hétvégén tehát magyar kupa döntőt rendeztek kézilabdában, a hölgyeknél pedig a legjobb 4 közéjutásért lépett pályára két magyar csapat is. Előbb a Ferencváros játszott hazai környezetben azon meccs ellen, amely a Győr-Debrecen csoportjában a második helyen végzett. A Ferencváros ugyebár a saját csoportjában a harmadik pozíciót szerezte meg, így a legjobb 8 közi jutásért még kellett vívnia egy plusz párharcot, de a Borussia Dortmund csapata nem okozhatott gondot a Ferencvárosnak. Természetesen a meccs vendégszereplésétől jobban féltettük a Fradit tegnap.
A 2023-as döntős Ferencváros régóta várt visszatérésre hajt az EL Final Four-ban, miután egymás követő két negyedöntős búcsú szenvedett el, míg a Metz a sorozatban harmadszor szeretné bejutni a legjobb négy közé. Elkezdődött már a mérkőzés, fél perc már eltelt a találkozóba, és a Metz kezdte meg a mérkőzést, Axtérle a szélre, Grani és Lora, Glozer már is egy védésre mutatkozik be, róla is majd fogunk beszélni, de nem volt elég időm azért felvezetni a helyszínre, egy biztos az, hogy az Érd Aréna az csordultig. Tehát elképesztő hangulat, mert a bemelegítést és szenzációs hangulatot teremtettek a hazai szurkolók. És hát így kell elkezdeni a mérkőzést egy Laura Glozer védéssel. A Ferencvárosnál pedig, ami a kezdő hatost illeti, Márton Gréta szélen, Emily Fogel a bal átlő pozícióval, ami nagyon-nagyon jó hír, hiszen ő felépült a sérüléséből. Simon Petra irányít, jobb átlő pozícióban Kluiber, a jobb széle Málenstein, még bent beállóban Ingszed, aki most megkapja a labdát pontatlanul, de még Málenstein meg tudta menteni, de már kipattan sajnos róla a labda, úgyhogy egyik oldal sincs még gól, akkor amikor 1-15 telik el a mérkőzésből. Emily Fogel bal oldal próbálja meg összerántani a falat, le a szélre, Málenstein, és belövi. Málenstein első próbálkozása, első gól, a Ferencváros harmadik találata a 9. percben, zárkózik a Fradi, zárul az óló. Továbbra is a Metz ugyan vezet 4-3-ra, de még van 40 másodperc Sarah Bukti kiállításából. A 18. percben azért támad a Ferencváros, hogy először vezessen a mérkőzésen az állás, 8-8. Nemrégiben Málenstein, aztán Emery Fogel és egyenlített. Kluiber végében, ott a pergetés, ott a gól! Vezet a Ferencváros, júj, most aztán tényleg van lélektan, most erre rá kell ülni, ezen a vonaton kell végigrobogni. Maynard már lassan közelített, időt is akar kérni, egy biztos, hogy újra itt van a pályán Vámos Petra, a Metz játékosa, hogy ő kapott nemrégiben 2 perces kiállítás, és Zádi is fent van, Grandvu irányít most. Tolja Valentini befutott a szérről, ott gyűrik a ketten, Bukti, Cvic, ez kemény párharc. Grandvula a széle, Valentini, ez micsoda figura volt, és áj, nem tudja kivédeni Glozer, sajnos Chloé Valentini pedig belövi. 9-9 az állás, első gólja Chloé Valentininek. Nincsenek jó híreim, a 21. perc közepén járunk, és a Metz 11-9-re vezet a Ferencváros ellen, mert hogy egy 38-as után most még egy 38-as kapott 2 perces kiállítást a mérkőzésen. A sokat emlegetett Simon Petra, hát csak sikerült kiharcolni a Metznek, hogy kiállítassák Simon Petrát, ki is állították, egyébként most már le is járt a kiállítása, majd aztán hát nagyon sárfálkodott a lehetőséggel, az előnnyel a Metz, és gyorsan ráverte 2 gólt a Ferencvárosra, úgyhogy itt tartunk most, 11-9-re vezet a Metz a Ferencváros ellen. A 28. percben elveszik a Metzről a labdát, és a Ferencváros támadhat. Emily Fogel pedig elpasszolja, bár én úgy érzem, falttal érkezett ez a rossz passz. Vályokkal túloldat már rohamoz Buktinak a labda, és Bödebíró Blanka kifogja. Üres a kapu, Bunzen nincs benn, most fut vissza Simon Petra vinné végig. Nincs társ, most jön Emily Fogel. Góra kéne váltani ezt az lehetőséget. Simon Petra talpról ellövi, kapufára kijön Márton Gréta. Jajaj, jó! Ott a gól a hosszú alsóval. A Ferencváros 13. gólja, közelít újra a zöldfér együttes. A 29. perc is lassan megkezdődik a mérkőzésen. Ferencváros, Metz 13-15. Vámos előtt Ingstad. Eléggé macerás ez a szabaddobás elvégzése, passzívan már Grandvu talpról, kapufa, fölé megy, vége. Tehát az első félidő, örülnek a ferencvárosi lányok, sikerült ezt kivédekezni. Az állás, tehát 30 perc játékot követően Ferencváros Metz 14-15. Miközben kettős emberelőjében támad a Ferencváros. Azt gondolta Jesper Jensen, hogy akkor támadjunk üres kapuval. Bödebíró Blankát lehozta. Gyuri, kommentáljuk ezt, légy szíves, mert hogy közben ez a támadás ez elhalt. Munzen pedig fogta és üres kapura bedobta. Első olyan mérkőzésre az állás 22-22, ez egészen fatális hibának gondolom. Hát megint eladjuk a labdát. Grandvu, Zádi, Grandvu végigviszi. És Bödebíró Blanka véd, Vajoká! Ezt is kivédi Bödebíró! Jézusom! Bödebíró Blanka! Sterbik Árpádok meghazudtul a mozdulattal, bontott le az egyik lábával, aztán föl a másik, majd aztán egy újabb zicservédés. A 4. percben a Ferencváros Metz mérkőzés állása 26-28, nemrégiben Simon Petra lőtte el a labdát talpról, Grandvu kezén megpattant és így ment be a hosszú felsőbe. Ez volt tehát a 26. gól, és én annyira szívesen örülnék az Albekanna féle góloknak, mert az 5. lőtte nemrégiben, de nem tudok, hiszen azért a Ferencváros a magyar csapat végig, csak közben Emily Fogel az, aki gólt szerez, neki is ez az 5. Nagyon sok 5 gólosunk van a mai mérkőzésen, és újra közte 1. És akkor nézzük a Metz támadását. Lassan belépünk a mérkőzés utolsó 1 percébe. A Metz 2 gólos előnyért támad. Bukti, Albekanna, Grandvu, Vámos végig viszi, és nem 7 méteres, bravo, így van. Ingstad nagyon jól védekezett vele szemben, és Vámos pedig okkal lehet ideges, hiszen 7 méteresre számított. lekereszte most gyorsan Inks, tehát hogy hány passz van még? Kettő van még. Ki kéne védekezni? Bukti a labdával. Vámos. Azt lőni kell most már Albecknek. Elveszik tőlük a labdát, így van, menni kell. Nem mondjon Albeck annál a labdát. Rámból kiveszi a kezéből. 40 másodperc, Simon. Nem tudja bejátszani Inkstádnak. Most kéne egy picit hideg fejjel tényleg gondolkodni, felnézni az órára, és látni azt, hogy van még hátra fél perc a mérkőzésből. Emery Fogel jobb oldalra Trambornak. Simon, jó lenne úgy indulni meccsbe, hogy 0-0, értse mindenki úgy, hogy nem dölt még el semmi. Trámborg, Simon, ez most már passzív lesz. Ó, a legjobb időbe kérte ki Eszperi ezzel az időt, én úgy gondolom. 15 másodperc még, Simon Petra labdával, Trámborg, érkezik a szélről Malenstein, Emery Fogel, végigviszi, ellövi. Emery Fogel, figyeljünk most hát, 5 másodperc, Zádi, talpról, Bödebíró megfogja, Bajoka beugrik, kapusé, jó, bement a labda a kapuba, de már belefújtak a játékvezetők Bajoka ellen, ítéltek, úristen, micsoda mérkőzés volt ez. Ferencváros, Metz 31-31.
A másik ágon akár egy Győr-Debrecen találkozó is összejöhetett volna a negyed döntőben, azonban a legjobb nyolc közé jutásért a DVSC-t az Odense búcsúztatta. Hát az Odense egy nagyon jó csapat, egészen pontosan tudjuk, hiszen emlékezhetünk rá, hogy kevesebb mint egy évvel ezelőtt a Odense gárdája a Győrrel Bajnokok Ligája döntőt vívott. Hát most a tét az volt, hogy melyik gárda jut el a legjobb négy közé. Az első találkozót Dániában rendezték, hiszen a Győr megnyerte a saját csoportját.
Jön a tavalyi BL döntő visszavágója, Odense Győr a női kézlabda Bajnokok Ligája negyed döntőjében.
Itt egy gyors gólváltást követően Odense Győr 2-1, 3 és fél perc telt el a találkozóból. A Győr még 40 másodpercig emberhátrányban játszik, hiszen, ahogyan azt említettük, az iménti 7 méteres előtt Lagerqvist volt szabálytalan az egyik Odense játékossal szemben, úgyhogy most üres kapuval támad a Győr az egyenlítésért. 3 perc és 44 másodperc telt el, egy jó cselt, követően egy szép lövés, és ez most egy extra találat. Nagyon nehéz szögből Van Wettering volt az, aki, sőt, Hausier volt az, aki eredményes tudott lenni. Első találata volt, 4 perc telik el a mérkőzésből, Odense Győr 2-2.
Letelt közben az időkérés, az Odense támad, Rusfert Dejlánál van jobbátlőben a labda, aztán passzolja tovább, megint lekerül a bal szélre, Halilcevic beugrik, és egy újabb Szemerei Zsófia védés. Ugye azt szokták mondani, ha egy bolt beindul egymás után a bal szélről, megvan a második bravúrja Szemerei Zsófinak. Közben pedig már fut az Eto, Dülfer megkapja beállóban, befordul és kilövi a kapunak a bal felső sarkát, úgyhogy hosszú idő után megint döntetlen van a táblán. Dülfer első lövéséből megvan az első gólja. Odense, Győr 10-10, akkor, amikor belépünk az első félidő utolsó 10 percébe.
15-15 az állás, tehát 18 másodperc alatt még az első játék részből nincsen tehát olyan sok ideje a Győrnek, hogy megszerezze ezt a vezető találatot, viszont egy szép betörést követően érkezik a gól. Stanko az, aki eredményes, 5 másodperc még az első fél időben, nem sikerül gyorsan elkezdeni a középkezdést, és akkor lepörög az óra, 1 másodperc még Szemereinek, ezt még azért beírjuk védésnek, és vezet a fél időben a Győr 16-15-re. Győri kiállításról tudunk beszámolni, Breisztől az, aki elhagyja a játékteret, de az eredmény, az állás az mindenképpen biztató, 23-18-ra vezet a Győr az Odense otthonában. A fél időben mindössze egy gól volt a különbség a két együttes között, akkor 16-15-re vezetett a Rába Parti együttes, most a második játék részben viszont meg tudta növelni ezt a különbséget a két csapat között, és 5 gól jelenleg a differencia az Odense és a Győr között a magyar együttes javára. A 41. percben jár a kiállítást követően egyébként is ember előnyben támadhatna az Odense, de még kapusát is lehozta az együttes, úgyhogy 7-5-ben támad és megszerzi a 19. gólját. A bal oldalról a csereként beszálló Grundvig eredményes, és ezzel szépít az Odense 4 gól közte, megint vezet a Győr továbbra is 23-19-re a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntős párharcának első mérkőzésén. Hátra van még a találkozóból 19 perc. 30-25-re vezet a magyar együttes Dániában. 8 perc van még hátra a találkozóból. Ez a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első mérkőzése, úgyhogy itt még csak előnyt szerezhet egyik vagy másik csapat, de hát az az egyik csapat az legyen a Győr, és a másik is legyen a Győr, hiszen ne legyen az Odenzének előnye semmiképpen ezt a mérkőzést követően. Ez eddig nagyon jól néz ki, hiszen az 53. percre érve továbbra is vezet a Győr, tehát 5 találata, most egy bejátszás, amelyet követően Csapcset szabálytalan, de még nem védekezett belül az Odense beállója, valamint hármas védője, attól függ, hogy éppen támadás vagy védekezés. Az akció House Here, jól verné meg Csapcsetet, de megint csak jól védekezik vele szemben az Odense játékosa, és eltelik már több mint 40 másodperc ebből a támadásból is. Na most jöhet egy lövés talpról, és a jobb kapufát találja el Jörgensen. Nem születik újabb győri találat az 53. perc végén, tehát Odense Győr 25-30.
Vége van bizony ebben a pillanatban, pedig Hausherr átverte vele szemben a védekező játékost, bal kézzel kifele ugrott, és szépen kilőtte balról a kapunak a jobb alsó sarkát, úgyhogy csak úgy, mint a mérkőzésen többször, most is egy Dioni Hausherr góllal növekszik az Eto előnye, összesítésben pedig 8-as győzelemmel utazik haza majd Győrbe az Eto, de hogy mi is történt a mérkőzésen, a mérkőzés krónikáját Olasz Gergőtől hallják.
Magabiztos előnnyel várhatja majd a visszavágót a Győr csapata a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. Odense, Győr Audieto, KC. 36-28, pontosabban 28-36, hiszen a Győr nyerte meg a találkozót. Jobban indult az Odenzének az összecsapás, az első találatot is a hazai dán együttes szerezte meg, sőt, egészen a 21. percig vezetett is a dán csapat. Akkor 13-12-nél először szerezte meg a vezetést a Győr, és a félidőben is maradt ez az egy gólos győri előny, 16-15-ös állással vonultak a félidőbe. Félidőben az öltözőbe a csapatok. Aztán a második játékrészben tovább nyílt az olló a két együttes között. 22-17-nél először vezetett 5 találattal a Győr. Aztán igaz, feljött az Odense. 24-22-re megint csupán 2 volt a különbség a két együttes között. Aztán megint jött egy jobb győri periódus. Ismét vezetést szerzett a Győr, és 28-22-nél már 6 is volt a két együttes között. 4 üres kapus gólt szerzett a Győr ekkor, hiszen erőltette a 7-6 elleni játékot üres kapuval az Odense csapata. Rájött ekkor a vezetőedző az Odense csapatánál, Jakob Westergaard, hogy ez nem működik, és akkor váltott a csapata, megint felzárkózott az Odense 30-27-re, de a végén ismételten a Győr értékesítette a papírformát, és először a mérkőzés utolsó másodperceiben 8-ra nőtt a különbség a két együttes között. Ez pedig azt jelentette, hogy a Győr idegenben 36-28-ra legyőzte az Odense csapatát.
Ebben a párban jövő szombaton 4 órától lesz a visszavágó Győrben, tehát akkor lesz Győr-Odense találkozó, majd amikor véget ér az a mérkőzés, akkor kezdődik a Ferencváros Metzi vendégszereplése, tehát szombaton kell szurkolnunk a két magyar csapatnak, a Győrnek és a Ferencvárosnak női kézilabdában. A visszajátszást pedig hamarosan kosárlabdával folytatjuk, de csak a hírek után.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Bayern München nyerte a Bundesligát, Forsthoffer Ágnes lehet az új házelnök, változékony szeles idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
Nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé a Győr, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Ferencvárost a labdarúgó NB1 30. fordulójának tegnapi rangadóján. A győztes gólt a 82. percben a csereként beállt Bánáti Kevin szerezte. A győriek ezzel 3 fordulóval a bajnokság vége előtt átvették a vezetést a tabellán. Előnyük 3 pont a Ferencvárossal szemben. A másik tegnapi mérkőzésen a Paks pedig hazai pályán 1-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen, és megerősítette 5. helyét a tabellán. A 100. percben szerzett góllal 2-1-re nyert a Liverpool idegenben az Everton elleni városi rangadón az angol Premier League-ben. A győztes gól előkészítője Szoboszlai Dominik volt, aki végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez Milos a hajrában állt be. A Liverpool a tegnapi sikerével nagy lépést tett afelé, hogy BL indulást érő helyen végezzen. A német Bundesligában Bayern München Stuttgart 4-2, ezzel a bajor együttes 4 fordulóval a szezon vége előtt megszerezte 35. bajnoki címét. 8 gólos előnyből várhatja a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóját a címvédő Győr, amely 36-28-ra legyőzte idegenben a dán Odenzét. Az Eto ezzel nagy lépést tett a 4 közéjutás felé. A Ferencváros pedig 31-31-es döntetlent játszott a francia Metz ellen, Érden szintén a BL negyed döntőjében. A visszavágókat jövő szombaton rendezik. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda magyar kupát, miután a döntőben magabiztosan 34-22-re legyőzte a Tatabányát. A bakonyi együttes ezzel története során 32. alkalommal lett magyar kupa győztes. A bronzérmes pedig a Szeged lett, amely a győri 4-es döntő tegnapi helyosztóján 34-26-ra nyert a NEKA ellen. A világ idei legjobb idő eredményével aranyérmes lett Milák Kristóf 100 méter pillangón a soproni úszó országos bajnokság tegnapi zárónapján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel teljesítette az EB szintet is ebben a számban, akárcsak a 17 éves Jakl Vivien 400 méter vegyesen. Milák duplázott az OB záró napján, ugyanis egyéni csúcsát megjavítva 50 méter gyorsan is nyert.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma tartja első ülését a Tisza párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerzett 141 képviselővel. A frakció vezető Bújdosó Andrea lesz. A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ot nyert a Tisza, 199 képviselői helyből 141-et szereztek meg. Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt egyik alelnökét jelöli a választáson győztes párt az országgyűlés új elnökének, jelentette be Magyar Péter. Forsthoffer Ágnest közösségi oldalán megtisztelőnek nevezte a jelölést és úgy fogalmazott: ha bizalmat kap, úgy fog dolgozni, hogy a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató legyen. Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés. Ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállítóhajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját. Konkrét terveket dolgoz ki a hormuzi szoros hajózási útvonalainak biztosítására és egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra Németország. Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a műveletben elsősorban a német flotta aknamentesítési képességeire lenne szükség. Életmentő egypercesek címmel indított kampányt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A rövid videókban Zaher Gábor toxikológus mutatja be röviden az alapvető életmentő lépéseket. A cél, hogy mindenki felismerje a vészhelyzeteket, és azonnal segítséget tudjon nyújtani.
Közlekedés.
Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bagnál új terelést építenek ki, ezért a 46-os és a 43-as kilométer között torlódik a forgalom. Csőtörés miatt 2 sávot lezártak a fővárosban a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd felé, az érintett szakaszon torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz, a nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Napközben 13-20, késő este 7-12 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy pályán kiharcolt, de pályán kívül beteljesedett nagy magyar sikerről lesz szó a következőkben. Az ifjú kosárlabdázó hölgynek, Rátkai Eszternek a világ első számú női ligájában, a WNBA-ben szereplő Phoenix lefoglalta a játékjogát. Nyágur Gergely beszélgetett a játékossal, Éles Péterrel, a csapata, a Pécs sportigazgatójával, és a pécsi kosárlabda atyával is szót váltott az ottani akadémia vezetőjével, Rádgéber Lászlóval.
Velem szemben Rátkai Eszter, hát mi mással kezdhetném, hatalmas nagy gratuláció. Tegnap ugye elkeltél, aludtál azóta? Tudom, hogy az első éjszakád ugye rövid volt, hiszen éjszaka hívott a Merkür, illetve Patonai Ádám, de hogyan telt a második éjszakád?
Egy fokkal hosszabban, hogyha így mondhatom, és köszönöm a gratulációt. Szerencsére ma már ki tudtam magam aludni, és tiszta gondolatokkal felkelni. Nagyon boldog vagyok, hogy ez tegnap megtörtént, most már mára úgymond elhittem, de lapoztam is, jön a playoff, úgyhogy erre fókuszálunk a csapattal, és edzünk keményen.
És ugye, ha már a csapatról beszélsz, Lexi Held tavaly a Mercury-ban játszott, Iványi Dalma másodedzőtök WNBA-s tapasztalattal, azt hiszem, hogy azért van kivel és van miről beszélgetned. Most még úgy is, hogyha tudom, hogy most az agyatokban elsődlegesen majd a playoff és az elődöntő van ott.
Így van, az biztos. Lexinek mondtam, hogy majd ki fogom azért faggatni egy-két dologról, de majd, hogyha egy kicsivel több szusszanásunk lesz, és tudunk majd pihenni, akkor biztos, hogy kávé mellett majd átbeszéljük a történéseket.
Beszélgessünk egy kicsit Rátkai Eszterről, hiszen itt ül velem szemben egy fiatal hölgy, aki tényleg egy olyan inspiráció és egy olyan példa lett minden fiatal magyar sportolónak és kosárlabdázónak különösen, hogy igenis lehet azt az utat járni, amit te jártál, hiszen annó egy 15 éves kislány bekopogtatott itt a pécsi akadémia ajtaján, mert akkor azt mondtad, hogy a te álmaid elérésében és a te céljaid elérésében te itt szeretnéd folytatni a pályafutásod. Ez megtörtént, és azóta Rátkai Eszter most már húzó ember a pécsi csapatnak, most már a válogatott keret tagja, tehát nagyot fordult veled a világ, és ez tényleg, ha mondhatni, ez az íra pont volt ez a draft.
Így igaz, teljes mértékben nagyot fordult az életünk, ahogy Pécsre költöztünk. A szüleimnek is a fejlődésem volt az elsődleges, és ők is erre fókuszáltak, úgyhogy mindent feltettünk egy lapra, összepakoltunk, és leköltöztünk Pécsre. Hálás vagyok nekik azért, hogy velem vannak, és itt vannak, és támogatnak, és anyu is klubot váltott, és ide jött edzősködni. Úgyhogy így van, én kapogtattam be, hogy szeretnék még jobb lenni, és az álmaimért küzdeni. Úgyhogy rengeteg edzéssel, nagyon sok rossz nappal a hátam mögött, amikor tényleg semmi kedvem se volt edzeni, és minden nagyon rossz volt, akkor is le kellett jönni, és akkor is ugyanúgy kellett tovább nyomni, ahogy itt szoktuk mondani, úgyhogy bejöttünk, dobtunk, edzettünk pluszba külön, és utána eljött az a lehetőség, hogy a felnőtt csapat ajtaján is átléphetek. Jöttek az első edzések, a nehezebbnél nehezebb meccsek, hogy belerázódjak a felnőttek között ebbe a világba, de úgy érzem, hogy napról napra azért mégis egy kicsivel könnyebb volt, és most, hogy visszanézek ezekre az évekre, minden perc nehéz perc is megérte, hogy itt ülhessek, és most a draftról beszélhessünk.
És ugye volt itt azért komoly sérülés is már ilyen fiatalon a pályafutásodban, de ha édesanyjadat említetted, ugye Ördög Edit 48-szoros válogatott korábbi játékos, a soproniak ikonja. Szerintem nagyon sokáig Rátkai Esztert úgy állították be a térképre, hogy Ördög Edit lánya. Azt hiszem, hogy most már lassan Ördög Editet fogják úgy belőni, hogy a Rátkai Eszter édesanyja.
Így van, az elején Ördög Edit lánya voltam, de anya mindig felhívta az újságírók és mindenki figyelmét, hogy nem, ő majd Rátkai Eszter lesz. Úgyhogy, és az is, ezért is küzdöttem, de azért büszke voltam arra, hogy anyukámra hivatkoznak rajtam keresztül, és nagy példaképem, úgyhogy ilyen szempontból ez nem zavart, de úgy érzem, hogy az elmúlt években már igazán Rátkai-eszter lehetek, és magam miatt ismeretnek az emberek.
Bocsánat a párhuzamért, de manapság ugye nagyon-nagyon sokan elismerően beszélnek egy bizonyos Szoboszlai Dominikről, aki édesapja volt az edzője, és megadta neki azt a pici pluszt, vagy azt a nagyon sok pluszt, hogy azzá válhatott, aki. Neked egyébként ez a pályafutásod során hogy volt, hiszen ugye Vasas Akadémián ő volt az edződ, majd ugye együtt jöttek ide Pécsre, tehát egy ilyen édesanyja lánya, vagy egy ilyen edzőjátékos kapcsolat, ez mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz, hiszen tényleg nagyon szépen és a legnagyobb elismeréssel beszélsz édesanyjáról, ez így van helyesen, de azért ez nem mindig volt, gondolom, könnyű.
Őszintén szólva, én nagyon büszke vagyok arra, ahogy anyukám nevelt, és ahogy külön tudtuk szedni az első pillanattól kezdve ezt az anyalánya és edzőlánya kapcsolatot. Edzésre menet még a kocsiba az iskoláról beszéltünk, és mondjuk nem a kosárlabdáról, de ahogy beértünk a Vasas Akadémia Sportcentrumba, ott teljesen megszűnt az anyalánya kapcsolat, és edzésen is edzőjátékos kapcsolat volt köztünk, és többet is várt el tőlem, mint a többiektől. Természetesen hazafele azért pár jó tanáccsal ellátott, otthon is beszéltünk róla, de nem volt nyomasztó egyáltalán, hogy segít, és hogy ott van, és nem volt plusz teher, hogy ő állott a pályaszélén.
És ugye egy korábbi interjútban említetted, hogy nagyon sokat segített a fejlődésedben az, hogy egyre több és különböző edző kez alatt ugye nevelkedhettél, és hát ugye most már Völgyi Péterrel is dolgoztál együtt a válogatott keretben. Ugyan a világbajnoki selejtezőn nem lehettél ott, de van egy olyan jó érzésem, hogy azért az a világbajnokság még nagyon-nagyon ott leveg a szemed előtt.
Biztos vagyok benne, szerintem ez minden fiatal sportoló álma, hogy egy ilyen világversenyen megmutatkozhasson a felnőttekkel. Már így is büszke vagyok arra, és örülök, hogy ott láttam a lányokkal a felkészülés során, és segíthettem nekik. Úgyhogy ez egy közös cél az ország számára, úgyhogy éppen aki ott van, az fogja maximumot nyújtani mindig.
Draft volt a Phoenix, jövő héten megkezdik a felkészülés az előszezonra. Mit jelent ez konkrétan, tehát mik most a következő lépések, vagy mik a terveid?
Az én terveim azok, hogy nyáron az Európa-bajnokságom után majd kimegyek és kilátogatok hozzájuk, egy kicsit megismerni a légkört, a lányokat, a klubot, edzeni velük, felvenni egy kicsit azt a ritmust, hogy ők mit is képviselnek, és egy kis ízelítőt kapni majd a jövőre nézve, hogyha oda kerülök, akkor mire is várhatok majd.
Említetted már az elején, hogy most leginkább a fókuszban a bajnoki elődöntő van, hiszen ugye hétvégén már a TFS ellen játszotok, és egy másik csapattársad, Josepovics Kinga, aki hát mondhatjuk azt, hogy Rátkai Eszter elkelt, Josepovics Kinga felkészül, hiszen ugye ő is egy várományos lehet majd ennek a WNBA draftnak, de most együtt küzdötök azokért a célokért, hogy igenis a Pécsben jusson a döntőbe.
Nagyon szeretnénk döntőbe jutni, és tavaly is egy ilyen álmunk volt. Sajnos ez nem sikerült, viszont idén még nagyon motivációval küzdünk azért, hogy ott legyünk, és hogy érmet akasszanak a nyakunkba, és szeretnénk, hogy minden fényesebben csillogjon. Úgyhogy ezért fogunk küzdeni a jövőre nézve, és igen, örülök, hogy Kingával itt látunk együtt, és együtt bontakoztathassuk a szárnyainkat. Úgyhogy...
Pécsen hol látod Rátkai Esztert 5 év múlva?
Bizonytalan még, de szerintem Európába elsősorban egy euróligás csapatnál, ahol szeretném meg kibontakozhatni a szárnyaimat, és a top kategóriában egy nagy név lenni.
Velem szemben pedig most már Éles Péter, a Pécsiek sportszakmai igazgatója. Péter, segítség kicsit kérlek a hallgatóknak, hiszen az, hogy a harmadik körben draftolták Rátkai Esztert. Mi is pontosan az a draft? Hogyan kerülhet egyáltalán bárki erre a listára? Kit lehet draftolni, és hát mi ennek a jelentősége, mi ennek az igazi mértéke?
Az egész NBA, WNBA, Women's NBA megváltozott az idén, ugye nagyon sok változás volt, ugye nagyon sokat tárgyalta a játékos, illetve a menedzsmenteknek a képviselői, és hát végül megegyeztek, lett egy új kollektív szerződés, ami sokkal előnyösebb, mint bármelyik eddig volt. De ezzel megváltozott az egész rendszer. A draftnak is a rendszer, a draftnak az tudni kell, hogy régen, pár évvel ezelőttig voltak nagyon konkrét szabályok, hogy ki jelentkezhet a draftra. Meg volt szabály, hogy egyetemet kell végezzen, vagy 10-szeres válogatott kell legyen valamilyen nemzeti válogató, vagy minimum 24 éves kell legyen, ha egyik se másik kettőből nem teljesül. De így most, hogy az egészet így felszabadították, itt tényleg láttuk, hogy lehetőség nyílt, hogy 8 európai játékost választottak most, ami nem meglepetés, mert eddig is voltak európai játékos. Viszont az egész draft arról szól, hogy igazából a játékjogok kelnek el. Na most a játékjogokkal nagyon szépen játszanak általában a csapatok, játszanak idézőjelben, hiszen nekik van, mindenkinek van egy fizetési sapka, amit nem léphetnek túl, és nagyon sokszor ezeket a draftolt játékosokat igazából arra használják, hogy ugye nem kell fizetni egy draftolt játékosnak még, mert csak a joga van ott, de létszámban ott van, fizetésben nincs ott, és ezért a többieknek több fizetést tudnak adni a sapkába bele, hát tehát megtartva azt a felső határt, amit a sapka megkövetel. Ezért azt, hogy most ezt itt draftolták, azon kívül, hogy nagyon-nagyon örömteli nekünk, és gratulálok neki még egyszer itt is. Az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és egy megtisztelő számunkra a magyar kosárlabdának, az akadémiánknak, mindenkinek, de jelen pillanatban ez annyit jelent, hogy a következő pár évben a Phoenix birtokolja a játékjogát az Esztinek, és ha az Eszti Amerikában WNBA-ben fog kosarazni, akkor ezt csak náluk teheti meg. Ezt az jövő majd megmondja, hogy ebből mi lesz. Igazából ez lehet az, hogy meghívják egy tréningkempre, és ott ki kell harcolja ugyanúgy a helyét, mint másnak. Ez lehet, hogy egy trade alapján valahova máshova kerül a játékjoga, és valamilyen szinten ebből előnyt kovácsolhat a játékos is, vagy a csapat is. Az is lehet, mint ahogy Hanga Ádám esetében volt, hogy hosszú éveken keresztül a San Antonio ugye birtokolta a játékot, és soha nem játszott az NBA-be. Én remélem, hogy ezt az első verziót fogja teljesíteni, és már jövőre, de ha nem, akkor legkésőbb két év múlva kint lesz a training campen, és biztos vagyok benne, hogy van olyan játéktudás, olyan játék stílusa, ami egy picit több tapasztalattal spékelve megengedi majd neki azt, hogy a legjobbak között játszon Amerikába.
Ugye Lexi Herzenk a másik játékos, és ugyanígy verekedte be magát tavaly épp a Phoenix Mercury-ba, és ugye ha már a Phoenix Mercury-ről beszélünk, ha jól tudom, április 25-én el is kezdik a Phoenix-iek az előszezont, és már meccsük van. Mit jelent ez a gyakorlatban, hiszen nektek meg itt van az elődöntő, tehát ha esetleg azt mondja a Phoenix, hogy ők szeretnék, ha ezt jót lenne, ez mennyire reális, illetve hogy akkor mennie kell, marad, tehát ez tényleg a gyakorlatban hogy néz ki?
Nem, az már biztosan kijelenthető, hogy az ESTI marad, tehát nem tartanak rá igényt ebben a szezonban. Amúgy 19-én kezdődik a training camp, tehát igazából az elődöntő első meccs után, vagy első meccs előtt még mennie kellene, hogy a ne utolsó pillanatban sem be, de ez meg lett tárgyalva, tehát a Phoenix az nyíltan állt a dologhoz, ESTI-nek is ez egy meglepetés volt, ezt azért nem lehet ilyen 3-4 nap alatt, az egy hosszabb folyamat itt, munkavízum, stb. Tehát ez nem úgy megy, hogy draftolnak és rögtön mész a training campbe, lehet, van ilyen, de általában ez az amerikai játékosokkal történik, az európaiaknak picit több idő lesz igénybe. Amúgy meg az ESTI-vel is meg volt ez beszélve, és az ESTI is azt vallotta, hogy őt beszeretné fejezni itt a szezon, tehát nem jött szóba ez most, természetesen azért megtisztelő, hogy gondoltak rá, és igazából követni fogják a pályafutását, a fejlődését, és erről szól ez az egész jelen pillanatban.
Ugye ESTI pályafutása tényleg a Vasas Akadémiáról érkezett ide Pécsre, és azóta most már meghatározó játékosa lett a csapatnak, és ugye nem véletlenül került be a magyar válogatott nagyobb keretébe is a világbajnoki selejtezők előtt, viszont ahogy említetted, nyakatokon az elődöntő. Most szombaton már kezdődik a TFS ellen az első csata. Múlt hétvégén ugye még a Magyar Kupa 4-es döntő szerepeltetek Sopronban, és az a bronzérem vezéráldozatot követelt, hiszen Julia Reisingerov a csapat vezére, a csapat centere nagyon-nagyon komoly sérülés szenvedett. Hogyan néztek most ki az elődöntő előtt?
Igen, sajnos a kupa elődöntőben a Sopron ellen a harmadik negyed elején egy szerencsétlen mozdulat következtében leszakadt egy porc darabja a térdéből, és az még a kisebb probléma lett volna, de egy olyan helyen állt meg az a leszakadt darab, amíg áttolja teljesen a mozgásba, nem tudja konkrétan kinyújtani a lábát. Tehát az biztos, az kijelenthető, hogy a következő 1-7-10 napban tuti, hogy nem fog játszani, tehát az elődöntőbe biztos, hogy nem számíthatunk rá. Hogy utána a következőbe bármelyik döntőt is fogjuk játszani, hogy ott mi lesz, ott még van 2 hetünk, addig reménykedünk abban, hogy csodák léteznek, és valami csoda doktor ezt meg tudja oldani ilyen rövid idő alatt. Most is kint van Spanyolországban, Reisingerova nem titok, kint van annál az orvosnál, aki műtötte a másik térdét is, és reményük azt a pár százalék esélyt, ami van, abból valamit kicsikarni, előnyt szerezni, hogy legyen nálunk, de én megmondom őszintén, hogy nem 100%-osan bízok ebben. De ez van, mindig azokról kell beszélni, akik épp itt lesznek, és akik az elődöntőt, majd utána bármilyen döntőt is le fognak játszani. Én azt gondolom, hogy a munka sosem csal, felkészültünk a mérkőzésekre, ugye a kosárlabdában vagy bármilyen sportban benne van a sérülés, ezzel együtt kell tudni élni. Ugye előrelép a 18 éves jövőre WNBA draft várományos Jozepovics Kinga, akinek az a pikantériája az ő esetében, hogy a bajnoki döntő vagy a bajnoki bronzmeccs napjaiban érettségizni fog. Tehát konkrétan a május 2-ai első meccsen még rendben lesz, de utána a második meccsen ott már érettségi közben lesz, az egy keddi napon lenne a harmadik meccs, és hétfőket szerde érettségik vannak, tehát az egy érdekes helyzet lesz, hogy ezt fejben hogy fogja lerendezni, de mi bízunk benne, hogy helyettesíteni fogja Juliát, és ha nem is azzal a tapasztalattal, az az elannal, amit egy világklasszis center tud hozni a pályára, de azért a Kinga meg fogja mutatni magát, hogy nem hiába lett beválogatva az utazó keretbe, és játszott is értékes perceket a világbajnok is elejtezőn.
Mellettem most már Rád Géber László mesteredző, a Nemzeti Kosabda Akadémia, Rád Géber Akadémia vezetője, meg annyi titrussal tudnám bemutatni, de egy kicsit hadd hozzam fel egy korábbi beszélgetésünket, ugye, amikor úgy kezdte, hogy amikor én még kosárlabda edző voltam, hogy ennek miért van jelentősége, mert ez akkor történt, amikor legutóbb Juhász Dorka WNBA-be jutásáról beszélgettünk, és most ismét itt ülünk, csak most Rátkai Eszterről beszélgetünk, és egy újabb hatalmas nagy siker, egy újabb akadémista, remélhetőleg rövidesen megméretheti magát a legmagasabb szinten, és hát gratulálok!
Köszönöm szépen, különben most nem nekem kell gratulálni, hanem nyilván a rendszernek, meg a lánynak. Én annyit szeretnék csak mondani, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok, de ez nem több egy jó visszajelzésnél. De jó visszajelzésnél. Tehát ez egy jó feedback, hogy jó úton haladunk, az Eszter is, meg mi is, mint akadémia. És valójában ez hatványozottan vagyok boldog, mert ugye már a harmadik játékos, aki az NBA-be, tehát a kisvirág kint volt a Los Angeles-be edzőtáborba, Juhász Dorkát draftolták és döntőt játszott, és most jön a harmadik draftolt játékosunk, és jön a következő, majd Josipovics Kingát is draftolni fogják két év múlva, most itt nem tudják, még Eszter is csak az idén tudott draftra kerülni, két éve fiatalabb Kinga, tehát Josipovics Kinga lesz a következő. És ez valójában az, hogy mindig mondják, hogy akkor ellenő, mi történik az akadémia, ez történik. És örülök, hogy ez különben el kell mondani, jó érzés az, hogy belesegített, tehát sok minden, jó menedzser, az, hogy egy minőségi amerikai játszik a csapatban, épp a Phoenix játékos játszik, rá lehet nézni, de az a szó, hogy Rád Géber Akadémia, az most már egy brand. Brand, ami tudják, hogy meg vannak tanítva kosárlabdázni, tudnak viselkedni, milyen a testbeszédük, milyen mentális erő van bennük, és ez az, amit az én álmom, hogy itt legyen egy akadémia, és a mi játékosunk felismerhetőek legyenek azokba a dolgokba, amit az edzők a legjobban szeretnek.
És éppen ezért kezdtem úgy, hogy amikor én még kosabb edző voltam, nyilatkozott felidézés, hiszen Rátkai Eszter éppen ő volt az, aki bekopogtatott a brand a Rád Géber Akadémia ajtaján, hogy már pedig ő ahhoz, hogy elérje a céljait és az álmait, ahhoz itt szeretne tovább fejlődni. Ezért is gratulálok Rád Géber Lászlónak és az akadémiának.
Én köszönöm szépen, tehát én lenyilatkoztam 10 éve, hogy nem volt ilyen tehetséges lány, mint Juhász Dorka Pécset. És azért én itt nagyon nagyok voltak, az anyukájától kezdve. És az lehet, és nincs ilyen jó. Legyenek szívesen komolyan venni engem. Akkor abban az interjúban, ugye, ha most jól emlékszem vissza a Lauber Dezső sportcsarnokban, mondtam, hogy oké, Juhász Dorka, de majd jön a Rátka Eszter. És jött. Tehát vegyenek engem komolyan. Tehát 30 év tapasztalatot nem lehet 5 év alatt megszerezve, 7 év alatt. És jön, és most mondom, hogy jön Josipovics Kinga. És jön Josipovics Kinga, és vegyenek engem, és majd jönnek, jönnek a következők is. Annyi, hogy Ördög Edit, az anyuka, ugye? Tehát itt azért nézzük meg, hogy mennyire fontos a gen. Mindig azt mondtam, hogy mi a legfontosabb, hogy valaki jó sportoló legyen. Hát az, hogy jól megválogassa a szüleit. Tehát a genetika az rendkívül fontos, és ez valójában meg is történt, hogy a Juhász Dorka, a Balázs Hajnalka kislánya, és ez Ördög Edit kislánya, de arról van szó, hogy Edit nem játszott a Pécsben sohasem, és ez is egy valójában egy jó érzés, hogy az anyuka meze Sopronban van a falon, és ide el tudtuk őket csábítani, és jöttek, és én azt gondolom, hogy boldogok is itt, és valójában mi befejeztük ezt a nevelési folyamatot, ezzel reméljük, hogy még az idén bajnoki döntőt fog játszani a felnőtt csapatunkkal, hogy bekerül a világbajnokság keretbe, és világbajnok a felnőtt válogatottba, mert már volt pár fellépése felnőtt válogatott, és ez mind így boldogság. És még egy fontos dolog, nem engedjük el a kezüket, tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az az, hogy ezek a gyerekek, ezek a szülők tudnak velem beszélni, velünk. És azt gondolom, hogy az a gazdagság, ami bennünk megvan, az a tapasztalat, az a tudomány, az a művészet, az a technológia, az a csúcs teljesítmény bennünk van, és ezt tovább tudjuk adni, és akármikor, akárhol játszanak, mi mindig velük vagyunk. És ez talán ez egy nagyon fontos dolog, ami az életben mindennél fontosabb, az a bizalom. Az emberi kapcsolatok, mert nem az eredmények maradnak meg az emberekbe, az aranyérmek, hanem az a feeling, ami ott történik azon a sporteseményen, azok az emberi kapcsolatok, amik kialakulnak, és ezért vagyok boldog.
Rátkai Eszter kosárlabdázóval, a klubja sportigazgatójával és az őt nevelő akadémia vezetőjével, Rád Géber Lászlóval Nyágúj Gergely beszélgetett. A visszajátszást pedig jégkoronggal folytatjuk 2026. április 20-án hétfőn.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Hatalmas izgalmak voltak jégkorongban az elmúlt héten, hiszen Budapesten rendezték a nők divízió 1/A-s világbajnokságát. Akik követték az eseményeket, azok azt hiszem, hogy igazat adnak nekem, hogy nem akármilyen hét van mögöttünk. Ezeket is fel fogjuk idézni, de a nagy izgalmak előtt két laza mérkőzésről beszéljünk, ugyanis elkezdődött a Veletek Bárhová turné 2/0. Na most, akik követték tavaly az eseményeket, azok pontosan tudják, hogy a magyar férfi jégkorong válogatott felkészülési torna sorozatát hívták így tavaly, pontosabban Veletek Bárhova turnénak. Most pedig ez a 2.0-ás változat, vagyis a második. Az első héten ezen turné során Lengyelországgal mérkőzött meg kétszer is a válogatottunk. Először csütörtökön azt a mérkőzést közvetítettük.
Most vihetnénk mi előre, és nyilván veri a lengyel kapus a jeget, hiszen letelt a kiállításunk, visszatért Farkas Olivér a jégre, viszont Pasék révén most bent vannak, mert mindig a lengyelek, meg lett az első gól, sajnos meg is van, miután kiegészültünk, nem sikerült jól rendeződni, bementek a lengyelek, Pas tette át a társának, és utána pedig jött Fonákkal egy befejezés, hát ezt el kell ismerni, hogy szépen elhúzta ott Bális Bence orra előtt, nem hagyott esélyt most a magyar válogatott ferencvárosi kapusának arra, hogy hárítson. Szép befejezés, úgyhogy megvan az első lengyel találat. Jöhet hamarosan a korongbedobás, csak még az egyik vonalbíró valamit igazgat, valami nem tetszik neki. Jól látom, Szabó Dávid az, aki mutogatja a lengyelnek, hogy rakja ki szépen mind a két lábát a piros körön kívül. Ő kirakta, és ezt követően pedig egy másik lengyel pedig kiüti. Annyira jó, hogy kiugrik ezzel egy lengyel, egy lövés, és sajnos emberhátrányos góllal. Most már 2-0-ra vezet Lengyelország. Ugye említettem azt, hogy a legutóbbi mérkőzésünkön, december 14-én a lengyelek ellen, Kiel Bicki volt az egyik lengyel, aki most is ott van a keretben, és sajnos megint be tud találni Simon Kiel Bicki. Meglátjuk, hogy sikerül-e majd esetleg a lengyeleknek megrülni a harmadik góljukat, amivel minden eldőlne. Hát amint ezt kimondom, a lengyelek elhozzák a bulit, kapura is lőnek, és megvan a harmadik gól, Kiel Bicki a gólszerző, úgyhogy az ő harmadik találatával, illetve a második találatával már összesítésben 3-0. Ortenszkinél van a korong, Ortenszki belövi Erdély Csanát felé a kapu mögé, de ott végül senki nem érkezik, úgyhogy megint ki tudnak jönni a lengyelek, sőt megint üres a kapunk, úgyhogy egy újabb könnyű gólt lőhetnek, ez meg is van. Úgyhogy sajnos ezzel aztán tényleg végképp minden eldőlt, megvan a negyedik lengyel gól a mérkőzésen, ugye a második üres kapus találat. Ha nézzük, az utolsó lengyel próbálkozás, Valaga az, aki ráviszi, ebből sincs gól, viszont ugye ezt a büntető párbajt is a lengyelek tudták megnyerni, ez már teljesen mindegy volt, még egyszer a végeredmény, a rendes játékidő végeredménye, Magyarország, Lengyelország 0-4.
Ez a találkozó csütörtökön volt, aztán pénteken ismét megmérkőzött férfi jégkorongban a magyar és a lengyel válogatott, ezen a találkozón hosszabbítás után 3-2-re tudott nyerni Magyarország, és ezen találkozó után a következőket mondta Majoros Gergely szövetségi kapitány. kapitány. Sokkal jobb volt a játék, jobban néztünk ki, mint csütörtökön. Örülünk a győzelemnek, de összességében is elégedettek lehetünk, jobbak voltunk, mint az ellenfelünk. Ezt az előző meccsen nem mondhattuk el, de most sokat láttunk vissza abból, amit gyakoroltunk. Ez a csapat sokkal energikusabb, erőszakosabb volt. A győzelem lökést adhat a jövő heti munkához, és hatással is lesz rá. Továbbra is két kerettel megyünk tovább, hiszen jövő héten egy napon kétszer is jégre lépünk, két különböző helyszínen. Igen, egészen furcsán és érdekesen fog folytatódni ez a bizonyos veletek bárhová turné, hiszen április 23-án és 24-én Svájcban, Billben kétszer játszik a világ legjobb 5-6 válogatottja közé tartozó házigazdával a csapat. Aztán április és 24-én és 25-én Japánnal játszik, előbb Szombathelyen, majd Győrben. Igen, tehát nincs tévedés. Április 24-én egyszerre játszik a válogatottunk Svájcban, illetve egyszerre játszik Szombathelyen, de hát nincsenek csodák. Kétfele veszi a szakmai stáb a keretet, és nyilván a szövetségi kapitány is csak az egyik helyszínen lehet ott, majd segítői elmondják, hogy hogyan teljesítettek a többiek a másik helyszínen. Aztán majd egyesítik a kereteket, május 1-én és 2-án Koppenhágában játszik felkészülési mérkőzéseket a válogatott, előbb Norvégia, majd Dánia ellen. Május 7-én Bledben Szlovénia lesz az ellenfél, majd május 13-án a mondhatjuk így szokásos Magyarország-Kanada mérkőzésre kerül sor, de sajnos nem Budapesten, hanem Neuchâtelben, Svájcban, hiszen a világbajnokság május 16-ától kezdődik Zürichben, és már a válogatottunk Kanadával ott mérkőzik meg, úgyhogy idén a kanadai sztárokat Budapesten nem láthatjuk. Viszont a magyar játékosok ismételten lemérhetik, hogy mennyit fejlődtek Kanadához képest mondjuk egy év alatt. Na hát ez a férfiak felkészülési programja, hiszen ők még a világbajnokság előtt vannak, mint említettem, május 16-án játszanak először Zürichben. A női világbajnokság viszont már csak a múlté, ugyanis a múlt héten rendezték, igaz, ez csak második vonalbeli világbajnokság volt, de legalább Budapesten. Ez a világbajnokság több mint egy héttel ezelőtt vasárnap egy szép magyar győzelemmel kezdődött. Április 12-én lányaink 3-2-re győztek az olimpiai résztvevő Franciaország ellen hosszabbításban. Dabasi, Lippai és Kreisz voltak a gólszerzők. Aztán később kiderült, hogy ez a bizonyos hosszabbításos győzelem, hát nem volt szerencsés, jobb lett volna, hogyha rendes játékidőben nyerünk, hiszen így csak 2 pontot kapott a válogatottunk, és egyel sajnos gazdagodott Franciaország is, de majd erről később. Inkább elevenítsük az elmúlt heti találkozókat. Hétfőn a 6-fős mezőnyből lefelé kilógó Kína ellen tétre menő edzést remélt mindenki a magyar női válogatott szurkolói közül, és végül is valóban tétre menő edzést kapott.
Közben egy jó támadás is kialakulhatna. Nézzük, Zitzer, ott a helyzet, gól! Megszerzi a vezetést a magyar női korongválogatott. Bánicki Tóth Boglárka volt a gólszerző. Csúszkát is lehet látni, hogy örül, ahogy hergeli a népet. Egyébként nagyjából lehet 1000 szurkoló itt a Vasasség centrumban. Megvan a vezetés rögtön 2,5 percnyi játék után. Szép kiugratás volt, rögtön egy 2-1-es játék szituáció alakult ki. Beviharzottunk az ellenfél harmadába. Nagyszerű volt az assziszt, és Bánicki Tóth Boglárkától pedig a befejezés. Hát szinte tökéletes, kilőtte a hosszút. Ebből egy újabb támadás, egy újabb helyzet, egy újabb kapuralövés is kialakult a kékről. Hát ott a gól! Nem csak, hogy kialakulhat egy helyzet, vagy egy kapuralövés, hanem rögtön gól, újra! Hát kevesebb, mint 3,5 perc telt el a mérkőzésből. 2-0-ra vezet a magyar női jégkorong válogatott Kína ellen.
Faragó utca.
Ha jól láttam a gólszerző 26-ossal, akkor jól láttam, Faragó utca volt. Nagy az elégedettség a kispadon.
Dabasi Réka sajnos egy lehellettel lemaradt erről a korongról. Megint ott van a korong német Bernadettnél, ő emeli be oda a kapu elé, akár ebből is lehetett volna veszély. Óriási lendülettel érkezett meg Jókai Szilágyi Kinga, aki most már odaszorítja a pakot a palánkhoz, meg oda neki a társ természetesen segíteni. Messler Regina az, aki most már tovább passzolja, megint egy lövése sajnos mellé zúgott, de még ott lett a helyzet, megint Messler, és egy óriási gól. Messler Regina az, aki megszerzi a magyar válogatott harmadik gólját, azok után, hogy ő a második gól bajnokságunkban vállalt oroszlán részt, akkor ugye gólpasszt adott, most megszerzi a második pontját a tornán egy gól formájában. Szépen játszotta meg őt a társa, Jókai Szilágyi Kinga brusszolt óriásit a kínai kapu mögött, berakta oda a fonákkal, aztán Meszlernek az első lövése még kijött a kínai kapustól. A második viszont szerencsére valahol ott a bal mamutja és a lepkés kesztyűje között elfért, úgyhogy parádés lövés Meszler Reginától.
Van gól a jégkorong mérkőzésen, 4-0-ra vezet a magyar női jégkorong válogatott. Pázmándi Zsófia a negyedik találat szerzője, szerzett egy korongot a saját harmadunkban, a kék vonalnál, és végig korcsolyázott, nem állt előtte sem védő, sem támadó, mindössze a kapusra kellett elvezetni a korongot. Gyorsabb is volt a kínai védőknél, akik a nyomába eredtek, de aztán odament a kapus elé, és szépen kiúszta tenyeresre, és aztán beverte, felemelte oda a lepkés kesztyű fölé, úgyhogy nagyszerű gól, kiváló kivitelezés. Pázmándi Zsófia góljával 4-0-ra vezet a magyar női korongválogatott Kína ellen.
Ez volt tehát hétfőn. Két mérkőzés után 5 pontja volt a magyar női korongválogatottnak, vagyis jó volt a kezdés, és szerda délután többnyire azon elmélkedtünk, hogy az eddig látott teljesítmények alapján győzhetne a válogatott pénteken Olaszország ellen, mely két forduló után egyedüliként állt 100%-os teljesítménnyel, és az olasz csapat nagyon meg lett erősítve a hazai rendezési olimpiára. Csak hogy péntekig még meg kellett szerezni egy, hát mondhatni, kötelező győzelmet Szlovákia ellen, amely ugyan számunkra verhető csapat, nem úgy, mint a férfiaknál, de nagyjából 10-ből talán csak úgy maximum 6-szor tudja megverni a válogatottunk Szlovákiát. A szlovák jégkorongolók többségét jól ismerjük, hiszen a pozsonyi csapat abban az LVHL-ben szerepelt, ahol hol 2, hol 3 magyar csapat is részt vesz, és hát ebben a bizonyos szlovák csapatban játszott az a Lucia Haluskova, aki évekig a Hoki Klub Budapestnek volt a kulcsembere, itt játszik például a fiatal érsekújvári Emma Tótová, vagy olyan játékosok, akiket folyamatosan látunk Magyarországon, Galiszová, Sulikova, Kapicsáková, Kosecká, Fancsovicsová, Leszkovjánská, úgyhogy nem volt annyira egyértelmű a győzelem szerdán, és hát visszafogottan optimisták voltunk, de azért bizakodóak. Sajnos ez a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.
Kemény küzdős meccsre számítunk. Ezeket nem az én szavaim voltak, hanem Német Anikóé. Ő mondta ezt a találkozót megelőzően. Közben egy óriási szlovák lehetőség. Szerencsére Német Anikó védeni tudott. Egyébként a legutóbbi egy évben 3-szor találkoztunk a szlovákokkal. Volt közte egy győzelem, volt közte egy vereség, és volt közte még egy hosszabbításos győzelem. Tehát nagyon-nagyon kiegyenlített a két csapat mérlege egymás ellen. A legutóbbi tét meccse pedig egészen tavaly februárig kell visszamenni, akkor az emlékezetes Bremerhaveni olimpiai selejtezőben győztük le őket 3-1-re. Már csak pár másodperc, 25 van hátra a harmadból, most sikerül megszerezni a pakkot. Talán az első harmad legjobb magyarjánál volt most a korong egy pillanatra, Meszler Reginánál, és ő menne most elől egyedül, de sajnos az ő az a passz felé az nem volt megfelelő, úgyhogy most már Bájicki Tótnak kell védekezni a saját harmadban. Sikerült is neki megszerzi a pakkot, most már Krejsz Emma megy érte, még 8 másodperc, talán még fel lehetne érni oda a szlovák kapu elé, viszont nem nagyon szaporázza Krejsz, most felgyorsít, még egy lövés megvolt, de ez is egy védés a szlovák kapu neve mellé, ezt is beírhatjuk. Véget ért tehát az első harmad, Magyarország-Szlovákia 0-0. A magyaroknak 11 darab próbálkozása volt, a szlovákoknak pedig 9, úgyhogy tényleg, amit Laci is mondott, egy abszolút kiegyenlített, kemény, jó meccsről beszélünk.
A harmadból már csak 36 másodperc van hátra, kiállításból több, a szlovákok felállnak, a szlovákok járhatják a korongot, kívülről eltalálja a Kapicsákova a hálót, de csak kívülről rezeg, hála jó istenek, Lapuszanova a bal oldalról, Lapuszanova teszi vissza, négyen védekezünk, Koncz Májer a két védőjátékos, illetve két csatárunk, most ott van a kéken belül a korong, de sikerült eltakarítani, Lapuszanova ismételt a bal oldalról, aztán a kékről fordítanak, Lapuszanova átteszi a túloldalra, szépen játszották meg, szépen tette Kapicsákova közé a korongot, sikerül aztán felszabadítanunk Metzre, Regina, de nem tudunk kimenni a harmadból, most egy lövés az elmegy Német Anikó kapujának a jobb oldala mellett, és hát ez nagyon kellemetlen volt, de letelt a második játékrész, 52 másodperc marad még a kiállításból, hát nagyon-nagyon örülök neki, hogy véget ért ez a harmad, ugyanis hogyha még 52 másodpercig folyamatosan itt lettek volna a szlovákok a kapunk előtt, akkor abból kellemetlen szituáció is kisülhetett volna. Így is kellemetlen a szituáció, hiszen 40 perc játékot követően a magyar válogatott gólt még nem tudott ütni. Jó hír viszont, hogy nem is kapott gólt. Így aztán 0-0 az állás. 2 perc telt el az utolsó játékrész, illetve a harmadikból, és 1-0 arányban vezet Szlovákia csapata, és hát magamra kell vállalni, hogy én voltam a vészmadár, hiszen már a találkozó elején mondtam, hogy 2 embertől kell, Haluskovától, illetve Emma Tótovától kell tartani, hát természetesen Emma Tótova volt, aki gólt szerzett ellenünk. Talán emlékeznek rá a kedves hallgatók, ott hagytuk abban, hogy 52 másodperc még hátra volt Kreisz Emmának a kiállításából. Nos, hát ezt a kiállítást kihúztuk, azonban nem sikerült kihoznunk a korongot a saját harmadunkból, és hát érkezett Emma Tótova, aki közelről betalált. Most ezúttal az alapvonalról be a kapu elé nem sikerül kiütni. Több mint 2 perce nem sikerül kiütnünk a korongot a saját harmadunkból, így le jobban összenyomják.
Letett az első Dabasi visszatérhelés, Dabasi kiugorra, Dabasi Réka megkapja a pakot, visszatér a büntetőpadról, egy az egyben viheti a kapus, a Dabasi lő, sajnos megfogja a szlovák kapus. Hát nem igaz, ez volt az a lehetőség, amiből aztán abszolút sokkoltuk volna a szlovák játékosokat. Azt figyeltem már pont, hogy 1 másodperc maradt, amikor a szlovák kislány még ellőtte a korongot bele a blokkba, és bíztam benne, hogy Dabasi pont visszalép a büntetőpadról, vissza is lépett, kiugrattuk, ezt követően pedig kötényben próbálta meg elrakni a szlovák kapus lábai között, de sajnos megint Debnárova volt a végállomás, kiválóan védte ezt a lövést, számított rá talán mondhatjuk, úgyhogy 7,5 perccel a vége előtt továbbra is még 1,5 perc van Kreisz Emma kiállításából.
Még mindig van hátra 54 másodperc Kreisz a kiállításából, és behúzza a szlovákok játékosa Kosecka az, aki behúzza. Kosecka a kínaiak ellen már szerzett egy gólt, ez a második találata ezen a világbajnokságon. Hát igen, azért 2 ember hátrányban voltunk, előtte voltunk 1 perc 40 valány másodpercig szintén ember hátrányban, és akkor most ismételten ember hátrányban voltunk, és Kosecka találatával, aki természetesen pozsonyi játékos, és ő is tagja volt annak a bizonyos 2 évvel ezelőtt EVH-t nyerő pozsonyi gárdán. Szóval Kosecka góljával 2-0 arányban vezet Szlovákia, és innentől most már nagyon nagy a baj.
Ebben a pillanatban kicsorog a magyar harmadból a korong, Kreisz Emma még megy érte, de hát igazából ennek már sok értelme nincs. 5 másodperc és meg fog szólalni a dudaszó, ami azt jelenti, hogy a szlovák válogatottnak megvan a második győzelme a tornán, csak úgy, mint a magyarnak, ebben beérnek minket. Hát ez nem az igazi, sajnos. Nem ezt vártuk ettől a mai mérkőzéstől. A végeredmény Magyarország, Szlovákia 0-2.
A harmadik forduló utolsó meccsén 60 perc után döntetlen született Franciaország és Olaszország között. Hát ez volt az egyetlen olyan opció, amely után még maradt némi reális esélye a magyar válogatottnak a feljutás kiharcolására. Büntetőkkel Franciaország nyert, és mivel így ez a válogatott és Szlovákia is jobban áll tőlünk vesztett pontok tekintetében, és még játszott egymás ellen, vagyis azon meccs után nem maradhatott mindkettő újabb szerzett pont nélkül, egyiküket önerőből már nem előszedtük meg. Bízhattunk azon egy 60 perc utáni döntetlent követő francia sikerben, vagy egy szlovákban úgy, hogy előtte Haluskováig kikapnak például Norvégiától pénteken, de minden számolgatás csak akkor ért valamit, ha a csapat pénteken 60 perc alatt nyer a milánói olimpia házigazdája Olaszország ellen. Ez egy sokáig emlékezetes mérkőzés lesz, tehát jöjjön a Magyarország-Olaszország pénteki találkozó összefoglalója.
0-0 találkozó állása épp, hogy csak megkezdődött az összecsapás, és most azt figyelhetjük, hogy az olaszok kapuja előtt a buli után a korongot ugyan elhoztuk, de már el is vesztettük, és a honosított kanadaiakkal fűszerezett csapat jön előre a téli olimpián, 2 győzelmet aratott februárban hazai jégen, és aztán az amerikaiak állították meg őket a negyed döntőben. Szóval egy jó formában lévő olasz csapat, amelyik azért legutóbb szerdán, amikor mi a szlovákoktól kikaptunk a rendes játékidőben, sajnos teszem hozzá, akkor az olaszok bizony szintén kikaptak a franciáktól végül is szétlövés után. 3-2-1, és itt a vége a második harmadnak. 1-1-re áll a magyar és az olasz női jégkorong válogatott a divízió 1 perás VB-n, itt Káposztásmegyeren, amilyen győzelmi kényszerben játszanak, hiszen ahhoz, hogy a hadcsapatból a magyar legyen holnap estére a feljutó, ahhoz nekünk mindenképpen három pontot érjen a rendes játékidőben nyerni kell az eddig remeklő olaszok ellen, akik azért legutóbb a franciáktól megmutatták, hogy ki lehet kapni, illetve hogy ők is tudnak hibázni. Itt a mérkőzés elején a negyedik percben Reyes, a gólzsákjuk balról remek keresztpasszal Varánót hozta helyzetbe, aki be is lőtte német Anikó hálójába. 1-0 oda, gyorsabbak és agresszívabb az olasz válogatott. A 16. percben a most épp a büntetőpadon lévő Della Rovere próbálkozik, de fölé durrant Stoker lövésénél is német Anikónak kell figyelni, de marad az 1-0. Aztán a második harmadot remekül kezdjük, sokkal agresszívabban, sokkal pörgősebben. Ennek eredménye Pázmányi Zsófia, a kaposvári születésű játékos lövések, Reyszen a helyzete, olaszok csak ellentámadásban, 12-2 a kapura lövés ide, mindenki szurkoljon, itt 1200 néző ezt kiabálja, és a 11. percben a második harmadban Kaumok ember hátrányos helyzetben az olaszok, mert hogy az olasz Kaumot kiállítják, 17 másodperccel a kiállítás letelte előtt pedig Medi lejt lövése, még kipattan a kapu vassol, de érkezik Hizl Réka, aki kiegyenlít, fantasztikus gól volt az alapvonalról, talán még a kapu sisakja is kellett, onnantól meg már nem volt újabb gól, maradt az 1-1-es. Kressz nem tudja ráhúzni a korongot, Odnoga, Pázmándi, de Pázmándi bemegy centerbe, itt a jobb oldalon a palánk mellett Kressz, visszateszi a kék vonalra Lipa Izabelnek, egy újabb passz, Odnoga, egy csel, gól! Odnoga bevarja, szétlövi azt a hálót, a ketrecet. A harmadik helyzetből gól lesz itt a harmadik harmadban, a második percben. Azt a mindenét. Vezetünk Odnoga Lotti, aki 2015 óta minden világbajnokságon ott van a felnőtt válogatottal, óriási gólt lőtt. Ez jó volt nézni. Lippai passza Odnogának középről, aztán balról hatalmas erővel a kapu bal oldalába vágja. Az olaszok csak nézik. Hűha! Ne persze visszább az agarakkal, mert még csak vezetünk 2-1, nekünk meg nyerni kell valahogy a meccsen, méghozzá rendes játékidőben. Pedig kell az újabb gól. 2-1-jel kihúzni, az nagyon-nagyon meleg, nagyon-nagyon necces. De legalább vezetünk, fordítottunk 0-1-ről. Most az olaszok ott a semleges harmadban elveszítik a korongot, megszerezzük hatalmas lendülettel. Huszák Alexandra, jól van! Jobb oldalról! Huszák beviszi a korongot, jön a lövés, és jön az ordítás, mert 3-1-re vezetünk a 12. percben a harmadik harmadban, amikor 5-5 elleni szituáció volt. Metzler Regina, ő hozzá került a koronga, hogy Huszák Alexandra onnan balról, középről hozza a korongot, és aztán a paszt követően, tehát lehet, hogy Huszák Alexandra a gólszerzés, nem
Metzler hozta Huszákért bele, igen.
Óriási győzelem a Káposztásmegyeri jégcsarnokban. Nem örömtáncot jár most a női válogatott a jégen, hanem egymás nyakában is mindenki gratulál a másiknak. Glennie Collins szövetségi kapitánnyal együtt, hiszen győzelmi kényszerben játszva Magyarország, Olaszország, mint egy 1500 néző előtt 3-2, pedig az első gólt az olaszok ütötték, innen fordított a magyar csapat 3-1-re, és a végén ugyan szépítettek az olaszok, sőt, lehozták egy időkérés megelőzően az utolsó két percre a kapusukat is, de az üres kapuba többször veszélyeztetett a magyar válogatott. Igaz, gólt már nem tudtunk szerezni, de ők sem, mert hősiesen védekeztünk, és ez a lényeg.
Hát ez óriási győzelem volt, és ezzel megmaradt az esély a feljutásra, ugyanis ebből a csoportból csak egy csapat jut a világ 10 legjobb csapata közé. Sajnos a norvégok nem segítettek rajtunk péntek este a Magyarország-Olaszország mérkőzés után, ugyanis Haluskováig simán legyőzték Norvégiát. Így aztán a szombat délutáni találkozón abban kellett reménykedni, hogy döntetlent játszik 60 perc alatt Franciaország és Szlovákia, majd a hosszabbításban Franciaország nyer. Hát nem könnyű így szurkolni, és ráadásul ez a találkozó 2 óra késéssel kezdődött, hiszen gond volt a jéggel, rengeteg reparálást kellett végezni a pályán. Aztán végül is 2 óra késéssel elkezdődött a mérkőzés, ahol mi a döntetlennek szurkoltunk. Aztán, amikor a franciák gyorsan vezetést szereztek, akkor szlovák szurkolók lettünk, aztán szlovákok egyenlítettek, ekkor megint azért drukkoltunk, hogy a 60 perc után döntetlen legyen. Aztán, amikor a franciák másodszor is vezetést szereztek,
akkor ismételten hatalmas szlovák szurkolók lettünk, azonban hiába. Ugyanis kapusukat is lehozva támadtak 1-2-nél a szlovákok, viszont a hajrában gólt kaptak, így Franciaország 3-1-re nyert, és hát Franciaország az a csapat jutott fel ebből a csoportból, amelyet az első mérkőzésen a magyar válogatott le tudott győzni. Utólag kiderült, nem hosszabbításban kellett volna, hanem rendes játékidőben, de hát ez csak elmélet. Nyilvánvalóan a lányok mindent megtettek azért, hogy rendes játékidőben nyerjenek. Így is fantasztikus volt a teljesítmény, amit nyújtott a csapat, és úgy kellett pályára lépni a világbajnokság utolsó találkozóján szombaton Norvégia ellen, hogy győzni kell, de ez a győzelem már csak második helyet érhet a csoportban, és nem feljutást.
Hogy minél jobban sikerül majd zárni ezt az egyébként szépen alakuló divízió 1-es női jégkorong világbajnokságot, Norvégia lesz az ellenfél, illetve már Norvégia az ellenfél, 2 perc már eltett a találkozóból, lövést még nem láthatott a Vasas Jégcentrum közön. És most éppen a védekező harmadban kell figyeljünk, hiszen a norvégok bent vannak, és akár egy veszélyt is kialakíthatnak, fel is tudnak állni, ami óriási probléma. Most leteszik oda a kapunk mögé a korongot, Német Anikónak nem kell kijönnie nyilván, hiszen rengeteg norvég játékos szem szerint 3-an is ott tólálkodtak. Most már jöhetünk mi előre, ott van a korong Huszáknál, ő tette tovább Hízlnek, Hízl pedig már Messlert játsza meg, és Messler megpróbálta belőle a kapu, egy óriási gól! Hát ez nem egy nagy gól volt, hanem egy parádés észrevétel. Messler Regina azt látta, hogy ott maga előtt a norvég játékos ugye kézzel lekapta a korongot, és ledobta maga elé, abban a pillanatban, mielőtt a jéghez ért volna a pak, akkor fogta Messlert, beleütött egyet még a levegőben, és ezzel Nyström kapus teljesen átverte, az ő lábai között bement a korong, hát ez egy parádés észrevétel, és annál is jobb technikai megvalósítás. Az első gólunk szerzője tehát Messler Regina, Norvégia Magyarország 0-1, 8 perc 48 másodperc van hátra az első harmadból. Most éppen Oste Fjord volt az, akinek a lábai között nem fért el a korong, nem úgy, mint Német Anikó lábai között, a túloldalon egy villámgyors norvég támadásból megvan az egyenlítő gól. Hát tényleg mondhatjuk nyugodtan, hogy Német Anikót agyon dicsértük, mert nagyon-nagyon jó világbajnoksága van, viszont ebben a gólban azért csúnyán benne volt, nem zárt oda rendesen a jobb kapuvashoz, és emiatt elfért az ő lábai között a korong, a gólszerző pedig 24-es számmal a norvégoktól, Mata Fischer, a csapatkapitány, úgyhogy neki is megvan az első pontja, az első gólja ezen a mérkőzésen, és sajnos kiegyenlítenek a norvégok 15 perccel a mérkőzés vége előtt. Odnogánál van most már a pak, ő keresné a minél jobb lövőhelyzetet, lehet, hogy megtalálja, mert magának kialakítja, lő is ott a gól! Egy óriási gól! Odnogán Lotti volt az, aki beemelte a kapu elé, lehet, hogy egy magyar játékosról pattan be, lehet, hogy a kapuvasról, mindjárt megmondom, hogyha látom, hogy ki fog elől menni, hát látom, Pázmándi Zsófia az, aki elől megy, úgyhogy most már egyértelmű, hogy Odnogán lövése Pázmándiról pattan be a norvég kapuba, hát szerintem Pázmándinak a felső testéről, teljesen mindegy, hogy honnan. A lényeg, hogy megint vezetünk, és emiatt ugye nem lesz kiállítás. Ugye Franciaország 12-vel jutott fel, hát az a fránya egy pont kellett volna, és egyre közelebb vagyunk ehhez, hiszen egy újabb gól jött a kék vonalról, egy parádés bomba, miután elhoztuk a bulit. Érkezett a kék vonalról, kiváló volt a takarás Nyström előtt, és végül elfért valahogy mellette a korong. Ez most már egészen biztosan Odnoga Lottinak a találata. A csapatkapitányunk is be tud köszönni ezen a mérkőzésen. Ugye az imént az előző találatnál ott még Pázmándi Zsófiát lőtte telibe, és én úgy láttam, hogy róla pattant be a korong. Most viszont már biztos, hogy Pázmándi adta a gólpaszt, és Odnoga Lotti volt az, aki egy parádés bombával beköszönt a kék vonalról, és hát félve mondom ki, mert még azért rengeteg idő jégkorongban, ez a több mint 11 perc, de hát remélem, hogy el is döntjük ezzel a 3 pont sorsát. Most egy óriási felhördülés volt, ugyanis üres kapuval támadnak. A norvégok el lehet dönteni Pázmándi korongot szeret, és bolondot csinál! 3 norvégból parádés gól itt a legvégén. Ugyan üres kapura érkezett, de Pázmándi is felteszi az íra a pontot. A 2 gólpassza után megszerzi a maga gólját. Azok után, hogy a norvég kapu mögött korongot szerzett, aztán 2 norvégot elfektetett, a harmadik mellett pedig elhúzta a korongot. Úgyhogy megvan az a gól, amellyel most már tényleg minden eldől. 2,5 perccel a találkozó vége előtt, most már 4-1-re vezet Magyarország, mondom még egyszer, egy parádés Pázmándi cselsorozatot, és utána egy üres kapuba húzást követően, úgyhogy Odnoga Lotti után, Odnoga Lotti 2 gólja,
valamint Metzler első gólja után megvan Pázmándinak is a találat ezen a mérkőzésen. Már csak 10 másodperc, amikor a norvégok a saját kapujuk mögül jönnek. Bergésennél van a pak, ők indítanak még utolsó támadást a mérkőzésen. Az ő passza pontatlan, német Anikó kilép a kapujából, aki végig kiválóan teljesített, 95% fölött zárta ezt a tornát. Ebben a másodpercben pedig megszólal a duda, és mindenki ünnepli, tapsolja a hölgyeket. Ugyan a feljutás nem jött össze, de a tisztes helytállás igen. 5-ből 4 meccset sikerült meggyernie a magyar női jégkorong válogatottnak. A mait is Norvégia ellen végeredmény. Norvégia, Magyarország 1-4.
Magyarország tehát fantasztikus teljesítményt nyújtva a világbajnokság 5 mérkőzéséből 4-et megnyert, 3-at rendes játékidőben, 1-et pedig hosszabbítás után. Viszont az az egy vereség Szlovákia ellen sokba került. Hát sokáig lehetne elemezgetni, hogy mi lett volna, ha. Hogyha nyerünk, ugyebár rendes játékidőben Franciaország ellen, ha nem kapunk ki Szlovákiától, ha másképp alakul a Franciaország-Olaszország találkozó, de hát nincs ha. A tény, hogy Franciaország feljutott a világ 10 legjobb csapata közé, ugyanis ezt a budapesti csoportot 12 ponttal nyerte meg. Magyarország az egyébként dicséretes második helyen végzett, 1 ponttal kevesebbet gyűjtve, vagyis 11 pontja lett Magyarországnak. Harmadik lett az olimpia házigazdája Olaszország 10 ponttal, óriási bravúr őket megelőzni. Negyedik lett Szlovákia, sajnos kikaptunk ugyebár tőlük, de 2 ponttal gyűjtöttek kevesebbet északi szomszédaink, hiszen ők például Franciaország mellett Olaszországtól is kikaptak. 5. lett Norvégia, mindössze 1 győzelemmel Kínát tudta legyőzni. A norvég gárda és Kína pont nélkül 1 ütött góllal és 30 kapott góllal esett ki. Hát ez volt a divízió 1/A-s női jégkorong világbajnoksága, amelyet Budapesten rendeztek a múlt héten. A folytatásban pedig labdarúgásról lesz szó, illetve egy hatalmas nemzetközi szinten elért sikerről, úgyhogy maradjanak továbbra is a visszajátszással.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. A Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Labdarúgó első osztályunkban a múlt héten szerdán és csütörtökön kívül minden nap volt bajnoki mérkőzés. Humoros módon rendeztek 29. fordulóba tartozó találkozót, aztán 26. tartozót, és 6 találkozót, amelyet a 30. játéknap során rendeztek meg. Hát először is gyorsan fussuk végig a korábbi fordulókból itt maradt mérkőzéseket. A Kisvárda-Debrecen találkozóval volt egyszerűbb a helyzet, ezt ugyanis azért halasztották egy nappal el,
mert április 12-én az országgyűlési választások miatt nem voltak sportesemények Magyarországon, így aztán a 29. forduló záró találkozójára Kisvárdán került sor, egy kis keleti rangadóra, hiszen a bronzéremért harcoló Debrecen utazott a középcsapat Kisvártához.
A 0-0-ra végződő mérkőzés után a Debrecen játékosa Szűcs Tamás nyilatkozott.
Ahogy az egész csapat, te is nagyon sokat dolgoztál, de ez ma nem ért győzelmet. Mit jelent ez az egy pont ma a Debrecennek?
Hát szerintem nagyon keveset. Egyértelmű volt, hogyha nekünk a top 3 a cél, akkor itt ezt a meccset meg kell nyerni. És volt is a lehetőségünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előző meccsen is, hogy a helyzeteinket, hogyha nem rúgjuk be, akkor 0 góllal nem lehet nyerni. Tehát sajnos ez a helyzet, ezen javítani kell mindenféleképpen, mert nekünk vannak céljaink, amit el szeretnénk érni, és ahhoz hatékonyabbnak kell lennünk.
Nem volt sok helyzet, ehhez képest sem volt hatékony a csapat. Mit kell megbeszélni, hiszen a bajnokság véghajrájában még egy jó nagy hajrával azért tényleg szép lehet a tavasz és a bajnokság zárása.
Hát szerintem ezen, hogyha javítunk, mert szerintem megvoltak a lehetőségeink most is, és nem is kicsi helyzeteink voltak, úgyhogy ezt a meccset is szerintem megnyerhettük volna. Nyilván ez így alakult, van még hátra 4 meccs, erős ellenfelekkel fogunk játszani, úgyhogy el kell készülnünk, hogyha top 3-ba szeretnénk lenni.
Most pedig a vendégek sportigazgatója és vezetőedzője Révész Attila következik.
Nem érdemeltünk volna győzelmet, mert nagyon kapkodóan, azt mondom, hogy rengeteg technika hibával és kevés koncentrációval játszottunk. Nem volt bennünk az a tűz, ami a bajnokság során nagyon sokszor, valahol ez érthető is. Ugyanakkor egyik csapat sem érdemes győzelmet, azt mondhatom, mivel inkább egy brusztolós, küzdelmes meccs volt, semmit élvezetes és jó technikai megoldásokat felvonultató, nagyon kevés kapuralövés volt. Én azt gondolom, hogy meg kell becsülnünk ezt az egy pontot. Olyan pontmennyiségünk van, amely mi számunkra ezzel a jelenlegi állapottal, kerettel, én azt gondolom, hogy ezt tökéletesnek mondhatom.
Ma joggal várhatott volna egy kicsit nyitottabb, bátrabb játékot a játékosoktól?
Szerettünk volna, természetesen, de volt olyan játékos, aki többet akart mutatni, mint amit a képessége alapján elvárunk tőle. Volt olyan, aki kevesebbet mutatott. Most nem volt meg az a sebességünk, a beálló játékosok nem tudták hozzátenni, amit elvártunk, de ugyanakkor én nem láttam veszélyt a Debreceniek játékába, sem kioltotta a két csapat egymást, úgyhogy egy igazságos X alakult ki.
És milyen véghajrára számít, mit várhatunk a Kisvárdától?
Hát meg kell valahogy oldanom, hogy a motiváció megmaradjon, ez a legnehezebb, ezért is forgatjuk egy kicsit a csapatot. Egyébként akik beálltak, azok nem jutottak rossz teljesítményt, nem volt kimagasztó játékosunk ma. A következő héten új játékosokat fogunk természetesen bevetni, és legalább az ő részükről szeretném látni a motivációt.
Ennek a bizonyos Kisvárda DVSC találkozónak olyan túlzottan nagy tétje nem volt, egy nappal később viszont egy olyan mérkőzést rendeztek a 26. fordulóból elhalasztott találkozót, amelynek sokkal nagyobb volt a tétje, ugyanis a Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzést nem tudták annak idején megrendezni a Ferencváros Nemzetközi Kupa kötelezettségei miatt, így került ide múlt kedre ez a találkozó, és a Ferencvárosnak 3 pont hátránya volt a Győrrel szemben, és egészen pontosan tudta mindenki, hogyha nyernek az Üllői útiak a Puskás Akadémia ellen, akkor pontszámban utolérik a Győrt, és meg is előzik. Hát ennek megfelelően óriási volt a tétje ennek a 26. fordulóba tartozó mérkőzésnek.
Gruber próbálja most saját maga lefutni Markgráfot a jobb oldalon. Markgráf nagyon jól védekezett, aztán egy indítás Duarte-tól eljut Lukácshoz. Lukács lassan helyzetben, Lukács, és belövi! Vezet a Puskás Akadémia az első helyzetét kihasználva a mérkőzés 34. percében. Lukács Dánielhez Ramakers hibáját követően eljutott a labda, és onnantól fogva egyedül vezethette Dibusz kapujára, a 16-oson belülre érve jobbról elgurította a kapus lába mellett a bal alsóba. Kanikoszkijével be a 16-os környékére, tovább pattan a bal oldalra, Gruber nem emeli be középre, csak második szándékból át a hosszú oldalra, aztán a középre fejet labda, és egy óriási szoppanos védés után a kapuban köt ki a labda, ezek szerint Zsozef testéről pattant be. Egyenlít tehát a Ferencváros, Zsozef túl nagy ünneplést nem csap ebből, sőt a társak azonnal mutatják neki, hogy tessék akkor a középkezdéshez felállni. Gruber beadása után Szalai fejelte vissza a hosszú oldalról a labdát. Volt egy újabb próbálkozás ott a kapu előterében, amikor Szappanos óriásit hárított, ám róla pont oda pattant a labda az érkező Zsozef elé, aki meg gyakorlatilag nem is kerülhette el azt, hogy a saját testéről ne vágódjon a labda a gólvonal mögé. Korbu, Gruber, ível ki a bal oldalra, Odaodához, az alafonalnál átveszi, aztán a centerezés, Kanikovszki, ott a gól, Kanikovszki révén még az első fél időben fordít a Ferencváros, és ez egy gyönyörű támadás volt FTC módra. Odaoda nagyon okosan az alafonalról nem a sűrűbe lőtte be a labdát, hanem a bal oldalról centerezett laposan vissza a második hullámban érkező Kanikovszki elé tállalt, aki jobbal 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt.
Kedre tehát kiegyenesedett a tabella, minden csapatnak 4 mérkőzése maradt hátra az idei bajnokságból, és a 30. játéknap pénteken kezdődött egy Újpest-Nyíregyháza találkozóval. Néhány héttel ezelőtt még a Nyíregyházán kívül elvileg az Újpestet is fenyegette a kiesés réme, az Újpest azóta kiegyenesedett. A Nyíregyháza még a forduló előtt papíron nem tudta a bentmaradását bebiztosítani, de azért gyakorlatban már úgy érezhették a nyírségiek, hogy a következő évben is az első osztály tagjai lesznek, na hát ennek megfelelő produkciót nyújtottak Újpesten, de természetesen ne a vesztes oldaláról nézzük ezt a találkozót, hanem tapsoljunk a remekül játszó és sok gólt szerző győztesnek, az Újpestnek.
K.O. kiütés a Lilafehér siker, Újpest-Nyíregyháza 7-2. A harmadik percben Jovanov csúszott el a saját tér felén, tette mindezt utolsó mezőnyjátékosként. Horváth Krisztófer ezután a 16-oson belülre tört, kissé balról Kovácsot enyén átemelve gólt lőtt. Az 5. percben az első találatot jegyző Horváth passzolta középre a labdát, Juic pörgette fel magának, majd ballal 20 méterről a bal sarokba bombázott. 2-0. A 10. percben Tiani ért kézzel a labdához az újpesti 16-oson belül, mégis Bogdán játékvezető a Sparinak ítélt 11-es. A videóbíró kisegítette Bogdát, így nem került sor büntetőre. A 15. percben Horváth Krisztófer tört a 16-oson belülre, kissé balról a jobb lábára tette a labdát, majd a bal sarokba gurított 3-0 negyed óra játék után. A 40. percben Kvasina 20 méterről csavart jobbal a felső lécre. A 45. percben Antonov 25 méteres szabadrúgása is a kapufán landolt. A második félidő kezdetén a szerb hátvéd ismét a felső lécet trafált a telibe, igaz, beadása súrolta a kapufát. Az 54. percben Krajcsovics Ábel bolondította meg a Spari védőket, 2-3 csel után Toma lába között passzolt a kapu jobb sarkába. A 65. percben Mayer indította Juicst, aki a büntető területen érve Matkóhoz továbbított volna. Jovanov nem tudta elrúgni a labdát, majd Matkó egy csellel átverte ellenfelét, és a kapu közepébe bombázott. 20 perccel a vége előtt megint nem tudott felszabadítani a nyíregyházi védelem. Rodic passzolt Horváth Krisztóferhez, aki 11 méterről a jobb felső sarokba lőtt, illetve első mesterhármasát lőtte az újpesti szélső. A 81. percben Tiani jobbra passzolt Kvasinának, aki jobbról 12 méterről élesszögből a jobb kapufa tövéhez lőtte a labdát, ezzel szépített a szabolcsi együttes. 5 perccel a rendes játékidő vége előtt a gólpasszjegyző nigériai Tiani 6 méterről emelt a bal sarokba, de az Újpest nem adta a lába. 87. percben Brodics a felezőtől indította Matkót, aki berobogott a 16-oson belülre, és éles szögből a rövid felső sarokba lőtt. A hazaiak a tabella 6. helyére ugrottak fel győzelmüknek köszönhetően, a Spari marad a 9. Újpest-Nyíregyháza 7-2.
Jár a kalap emelés az Újpestnek, a Nyíregyháza pedig önerőből nem tudta bebiztosítani a bentmaradását, de természetesen erre volt még rengeteg meccslabdája, sőt, akár a vetélytársak is játszhattak úgy, hogy a Nyíregyháza bentmaradása biztossá váljon. Ez történt tehát pénteken, szombaton aztán a Zalaegerszeg mérkőzésével kezdődött a játéknap. A Zalaegerszeg csapata a Kazincbarcikát fogadta. A Kazincbarcika már forduló előtt biztos, hogy elbúcsúzott az első osztálytól. A Zalaegerszeg pedig egy pontos hátrányban volt a Debrecennel szemben a harmadik helyért vívandó párharcban, úgyhogy a Zalaegerszegnek hazai környezetben a már kiesett Kazincbarcika ellen csak a 3 pont megszerzése volt elfogadható.
A Zalaegerszeg megnyerte a mérkőzést, utána Szendrei és Skribek nyilatkozott.
Múlt héten nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy terveztük, de szerintem ez egy nagyon jó reakció volt a csapattal ezen a héten.
És messze állan a legeredményesebb szezonod a mostani, ez mennyit tesz hozzá a csapat, a kiegyensúlyozottság, a gyermek, a családi háttér?
Biztos, hogy hozzátesz a családi háttér az, hogy ilyen kiegyensúlyozott vagyok. Nyilván a csapatnak előrelépés, meg segítség, hogy ilyen sok gólt tudok szerezni, de nem csak rajta múlik ez az egész.
És páratlan az összhang köztetek. Mi a története a gólörömnek?
Volt egy, nem is tudom, pár hete egy interjú, amit kisgyerekekkel csináltunk, és ők kérték, hogy ugye, ha esetleg gólt szerez valamelyikünk, akkor csináljuk ezt a gólörömet, akkor szóval nekik ajánlottuk ezt a gólörömet.
És ha jól tudom, azt is kérték, hogy legyen egy hátraszaltó, az elmaradt.
Igen, sajnos azt nem tudtuk teljesíteni. Max úgy tudtuk volna, hogy ő előre, én meg folytatom.
Terve van a klubtól, kaptunk egy trambulint, és gyakoroljuk egész héten.
A kazincbarcikai oldalról pedig Ferenc Jánost hallhatják.
Ahogy kezdtük a meccset, nagyon hamar hátrányba kerültünk a mi hibánkból. Elismerően tudok nyilatkozni az a legelszegről, szép focit játszik, de úgy gondolom, a mai meccsen inkább a hibáinkat használták ki. Nyilván ők birtokolták többet, a labdát domináltak, de még egyszer megbüntettek minket, aztán abszolút reális.
Amit említesz, mennyire volt nehéz megélni, hiszen hogyan mentetek bele ebbe a mérkőzésbe, azért az nagyon nehéz lehet, amikor már ilyen korán hátrányba kerültök.
Így van, hát minden meccsből úgy megyünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Hamar hátrányba kerültünk, és azért így most már hétről hétre azért ez sok, hogy ez már harmadik hét, amikor ilyen nagyobb arányú vereséget szenvedünk, és ez nehéz. Nem szeretnénk elrontani azért a szezont, hogy úgy beszélnek a Kazincbarcikáról, hogy legyincsenek ránk. Én úgy érzem, hogy a csapatban remélhetőleg meg lesz az erő, hogy az utolsó három meccsen azért a tisztes helytállást, ez győzelemmel fog párosulni, és tudunk valamit mutatni.
Ugye, mert nem a saját kezetekben volt a sorsotok, de hogyan hatott rátok a kiesés, illetve amit említesz is, az hogyan lehet, hogy kihozzátok magatokból a legtöbbet, a maximumot a jövőtökre is nézve a legutolsó három mérkőzésben?
Igen, hát ugye mondogatjuk mindig, hogy felszabadultan kellene játszani, ez valamiért nem jön ki, hiába dőlt el a sorsunk már, tényleg élvezni kéne, azért ki tudja, hogy pár játékosnak lesz-e NB1-es meccse a jövőben, úgyhogy ezt ki kellene használni, élvezni, de azért így nehéz.
A jövődet te hogyan látod?
Nekem szerződésem van a Kazincbarcikával, úgyhogy én úgy készülök, hogy folytatom a munkát, aztán meglátjuk, mit az jövő.
Bizonyára kevesen gondolták, amikor elkezdődött a bajnokság, hogy 4 fordulóval a vége előtt a Kisvárdának 8 ponttal lesz többje, mint az MTK-nak, és ráadásul az MTK-t hetek óta fenyegeti a kiesés réme is, úgyhogy szombaton a második találkozó az MTK-nak feltétlenül nyernie kellett a Kisvárda ellen ahhoz, hogy megnyugodhasson.
Most Katatőr előre, Kata 16-os környékén tovább kotorja a labdát az alafonáról, egy centerezés, ott a helyzet és ott a gól. Átrok Zalán találatával a mérkőzés 24. percében megszerzi a vezetést az MTK, nem teljesen érdemtelenül. A főszereplő ismételten Molnár volt, lecselezte magát az alafonalig a jobb oldalról, centerezett félmagasan, és fél ollózó mozdulattal jobbal talált a kapu jobb oldalába. Németh Krisztián eldönti a mérkőzést, 2-0 a csereként beáll csatár góljával. Zeljkovics lőtte rá a kapura a labdát 16 méterről, egy védőről egyenesen Németh elé pattant, aki a kapu közvetlen közeléből már nem hibázott, és jobbal a hálóba továbbított. Körbe-körbe a labdát a kisvárdaiak, nincsen igazán beadás. Ször Balogun még mindig a jobb oldalon, valakinek centerezni kellene. Ször meghúzza az alafonal felé, aztán a beadás, és egy fejes, meg a gól! Szép itt a Kisvárda! És ez a fejes, hát a szintén csereként pályára lépett Jovicsics-től érkezett, és lehet, hogy ez csupán a szépítésre elég. 2-1 a 91. percben.
Szombat délután tehát Zalaegerszeg Kazincbarcika 4-0, MTK Kisvárda 2-1, és a Debrecen Diósgyőr találkozónak az volt az érdekessége, ez volt a szombati nap esti találkozója, ezt egyébként Miskolcon rendezték, hogy a DVTK-nak feltétlenül nyernie kellett ahhoz, hogy megmaradjon az esélye a bentmaradásra, ugyanis hogyha nem nyer, akkor matematikailag is elbúcsúzik az első osztálytól, a Debrecen pedig folytatni akarta a harcát a bajnokságban a harmadik helyért, hiszen az Zalaegerszeg maga biztosan 4-0-ra nyert, úgyhogy a debreceniek is győzelemre készültek Miskolcon.
A Diósgyőr tehát matematikailag az utolsó szalmaszálba igyekszik belekapaszkodni, a Debrecen pedig megy a dobogós helyezésekért. Most Da Costa húz el a jobb szélen. Bokros mellett be tudja tenni, középre vezet a Debrecen. Cibla Flórián érkezett a kapu elé a 36. percben, és egy oldalról pontosan bejövő labdát Cibla estében továbbít Kárló Szentics kapujába. És ezzel megszerezte a vezetést a Loki, és támadásban is maradnak a vendégek. Cibla ismételten a 16-oson belül, 2-0. Egy kényszerítő után Cibla Flórián kapja vissza a labdát a 39. percben, és éleszögből kilövi a bal alsó sarkot. Hát Cibláról szólnak most ezek a percek, mert hogy ismételten betalál a Diósgyőr kapujába, és ezzel megduplázza a vezetését a DVSC csapata. 2 percen belül 2 gólt szerez a fiatal támadó. 52. perc, továbbra is 0-2 vezet a Debrecen a DVTK ellen. A Diósgyőrnek matematikailag is eldőlhet a sorsa. A bronzérem kérdése azonban egész biztos, hogy nem. Most egy újabb debreceni akció, felpattan a labda, 0-3. Tamás Márk lábáról perdült fel a labda, amit nem tudott már Kárló Szentics védeni, hiszen a diósgyőri kapus is a földön feküdt ebben a pillanatban, amikor is a beadásba beleért Tamás Márk lába, és így a labda védhetetlenül vágódott a hosszú sarokban. 0-3 most már ezzel. Időközben pedig ott a negyedik, mikor mondanám az elsőt, hogy hogy esett. Kocsis Dominik elé kerül egy teljesen szétzilált diósgyőri védelem közepette, és Kocsis Dominik pedig a 11-es pontról nem hibázott, csak gyakorlatilag az üresen maradt kapuba kellett továbbítania. Ünnepel a debreceni kispad, és ünnepelnek a debreceni játékosok is közösen a vendégszurkolókkal, mert ez most már a negyedik gól. 2 lőttek tehát az első félidőben, és 2 most már a másodikban. A 79. percben járunk, és Kocsis Dominik szerzi a hajdúságiak újabb találatát. Méghozzá a középpályáról indult a debreceniek akciója Kocsistól, aztán egy kiugratási kísérlet, ekkor még védett Szentics a kipattanó labdát, azonban a jól érkező Kocsis Dominik, illetve jól helyezkedő Kocsis Dominik már közvetlen közelről a 11-es pontról az üres kapuba továbbított. A teljesen üresen hagyott Szűcs Tamás adhatja be középre, ott az 5. Cibla Flórián befejeli, mert hogy Szűcs Tamásra egyetlen diósgyőri sem figyelt, nem vigyáztak rá, és így ő is be tud találni méghozzá fejjel. Cibla a 2. gólját szerzi hivatalosan ezen a mérkőzésen. Ennek a fejesnek köszönhetően Szűcs Tamás beadását magabiztosan bólintotta a bal felső sarokba. A DVTK kiesése pedig matematikailag is biztossá vált. Én a végeredménnyel köszönöm meg a figyelmüket. DVTK Debrecen 0-2-es félidő után 0-5.
Hát ezzel 3 játéknappal a vége előtt már 2 fontos kérdés is eldőlt labdarúgó első osztályunkban. A Kazincz Barcika, illetve a Diósgyőr gárdája mondott búcsút az első osztálynak, de még rengeteg nyitott kérdés maradt, hiszen vártunk például a vasárnapesti szuper rangadóra, amelyen a Tét az aranyéren volt. Előtte azonban tegnap délután a Paks, illetve a Puskás találkozott egymással. A Paksnak 5 pont volt a hátránya a 3. helyezettel szemben a mérkőzés előtt, de hát mind a Debrecen, mind az Zalaegerszeg már lejátszotta a 30. fordulóbeli találkozóját. A Debrecennek 49, az Zalaegerszegnek 48 pontja volt, a Paksnak pedig 44. Hogyha akarta folytatni a harcát a bronzéremért, akkor feltétlenül nyernie kellett a kicsikét légüres térben mozgó Puskás Akadémia ellen tegnap délután.
34. perc, nincs gól a Paks Puskás Akadémia bajnoki mérkőzésen a 30. fordulóban. Bévárdi végezhette bedobást, 16-oson kívülről kijön Böde egy passz erejéig, de Bévárdinak nem tudja odaadni. Németh András az, aki elhozza aztán a labdát, nem tud mit kezdeni vele, azonban 2-3 paksi ott van, el is veszik tőle. Gyurkics a jobb oldalt, már megint a 16-os környékén vannak éppen a hazaiak. Gyurkics már be is menne a 16-oson belőle, Bévárdi átemeli, Böde gól! 1-0 vezet a Paks! Micsoda átadás, micsoda befejezés! A 34. percben megszerzi a vezetést a Paks, Böde Dániel ismét betalál.
Bévárd igen, remekül hívet elém a labdát, egyérintő maga brutta, az kellett kis Szapinak az ügyetlenkedése, de a lényeg az, hogy gól lett.
Mit ér ez a siker most, hiszen egy elképesztően eseménydús találkozó volt, itt minden kihagyott 11-es piros lap, és nyert a Paks.
Igen, hát nagyon fontos volt számunkra a győzelem, hogy életbe tudjuk tartani azért a dobóért való harcunkat, hogy a bronzérem megszerzése még a célunk. Láttuk az elő, hogy a fordulóban minden két csapat győzött, úgyhogy kényszerben voltunk a győzelem miatt, de úgy gondolom a csapat nagyon-nagyon küzdött, és megérdemelten nyertünk.
Kispadról kellett itt a végét végig izgulni, nem tudom mennyire kellett izgulni, hiszen a csapat kibírta az ember hátrányt is.
Hát különösebben egy helyzete volt talán itt a végén a Puskásnak. Jó, sokszor volt olyan, hogy három is bevetődtünk, úgy gondolom, hogy a csapat esély nagyon fontos volt itt a végén.
És a dobogóért mit kell tenni az utolsó fordulókban?
Hát nyerni, hát három mérkőzés van vissza, abból a riválist itthon fogadjuk az egyiket, hát bízom benne, hogy jót fogunk tudni kérni ebből a három mérkőzésből.
Hát ezek voltak a bemelegítések a 30. fordulóban az egész bajnokság legnagyobb rangadója előtt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen a mérkőzés előtt mind a Ferencvárosnak, mind a Győrnek 59-59 pontja volt, és a találkozójuk után már csak három mérkőzés maradt hátra, úgyhogy akár a bajnoki címet is eldönthette a tegnap esti találkozó. Döntetlen esetén nyilván sok minden nyitva marad. A győztes azonban egy hatalmas lépést, hatalmas ugrást tehetett a bajnoki cím irányába. Tehát szuperrangadó a magyar bajnokságban, Győri Eto FC, Ferencváros a 30. játéknapon.
Ismerkedjünk meg a találkozó főszereplőivel, viszont majd csak azután, hogy Dembo Ali középre teszi a labdát, ott egy óriási sakkpat helyzet, a felső lécet is érinti Enzsi próbálkozása, mindez történik a második percben, a bal oldalról jön egy középreadás, és a győri támadó 15-16 méterről telibe találja, illetve nem telibe találja, mert egy picivel fölöttem, egy súrolja a felső lécet is.
Jön egy győri beadás, sőtfejezés, egy hatalmas védés. Atyavilág, mekkorát védett Dibusz. Hát Dibusz Dénes egyelőre azért a mérkőzés egyik legjobb ezzel a védésével. A 18. percen járunk. Sőtfejes Dibusz bravúr.
Dembo Ali, Schön jön középen, Dembo Ali ellövi, és kapufa! Dibusz valami fenomenális bravúrral, jobb kézzel még hozzáére ez a lövéshez, és a jobb oldali kapufán csattan a labda, így jön ki, egyértelműen több helyzete van a 20. perc végén, ezt lehet mondani a győrieknek. Osvát a jobb oldalon leviszi a szöglet zászló irányába, beadás, Petrás kilép a kapujából, Korbó a lecsorgót, és egy önfeláldozó mentés bent középen, aztán Zsozefa földre kerül a 16-oson belül, még mindig a labda a Fradinál, Korbó, szép cselekkel, Korbó már a 16-oson belül, ballal visszateszi Abufani, a labda a 16-oson belül, Petrás, és most megy ki szögletre. Vitális a labda mögött, 82. perc, győri szöglet tehát, a 6. ebből a műfajból a meccsen. Ott a helyzet, Dibusz nagyvédés, gól Gavrics! Vezet a győr, és nem is van le Bánáti, bocsánat, nem 80-as, hanem 90-es. A 6. győri szöglet meghozza az eredményt. Egy lecsorgó labdát, Bánáti az Eto cserejátékosa, egészen közelről az 5-ösön belülről a hálóba tud pofozni. Előnyben tehát a győr a mérkőzés hajrájában. És most egy ferencvárosi helyzet, Zsozef fölé! A 97. percben is van Fradi helyzet.
De ott ráadásul, ha jól láttam, akkor az asszisztens még Nest is jelzett egyébként, meg ott volt egy eltűnt győri játékos.
Itt a vége! Fuss el véle! Hatalmas lépést tesz a győr a bajnoki cím felé, hiszen Bánáti góljával legyőzi a Ferencváros.
Hát már csak három forduló maradt hátra a labdarúgó első osztályunkból, és akkor nézzük, hogy a győrre, illetve a Ferencvárosra milyen találkozók várnak a folytatásban. A 31. játéknapon a Ferencváros a Paksot fogadja, a győrnek pedig Debrecenbe kell menni. Hát nehéz megmondani, hogy mely csapatnak lesz könnyebb a helyzete. Aztán az utolsó előtti játéknapon Újpest-Ferencvárost mérkőzést rendeznek. Újpesten, de hát mostanában a Ferencvárosnak nagyon megy a negyedik kerületiekkel szemben. A Győr csapata pedig a már kiesett Diósgyőrt fogja fogadni. Majd az utolsó játéknapon rendeznek egy Ferencváros-Zalaegerszeg találkozót. Hát mostanában a Ferencvárosnak nem megy a Zalaegerszeg ellen, pedig előtte évtizedeken keresztül egyik kedvenc ellenfele volt a Ferencvárosnak a Zete, míg a Győr gárdája Kisvárdára fog utazni, szóval ezen találkozók várnak még a két csapatra, amelynek matematikailag van esélye a bajnoki címre. És mielőtt befejeznénk a visszajátszást 2026. április 20-án, azért számoljunk be egy óriási magyar sport sikerről is így az adásnak a végén csattanójaként, hiszen a Tbilisi Cselgáncs Európa-bajnokságon Özbasz Szófi fantasztikus sikert ért el, ráadásul amit a döntőben csinált, arra nincsenek szavak. Mi azért természetesen megpróbáljuk szavakba önteni, Legős László Pát hallják.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A női 70 kg-osok mezőnyében Özbasz Szófi döntőbe jutott a judo Európa bajnokságon. Tbilisiben 4 mérkőzést nyert a címvédőnk, hiszen ugye tavaly Podgoricában is megnyerte az Európa bajnokságot. Itt most Tbilisiben már 4 győztes meccsen túl van. A grúz Csanturiát legyőzte egy vazarrival, aztán jött két ipponos siker, egy azeri Hájeva ellen, illetve a görög, a tavalyi ezüstérmes Tejcidu ellen, majd az elődöntőben a svájci Fokuhoz 2 vazarival, tehát összesítésben egy ipponnal győzte le Özbasz Szófi. És így van itt a döntőben, amely már el is kezdődött, 15 másodperce tart a mérkőzést. Kékben van Özbasz Szófi, fehérben pedig a francia ellenfele, Melchior Oskorn, egy 21 esztendős versenyző, kétszeres junior világbajnok. Úgyhogy a jövő embere lehet ez a francia versenyző. Borbarna szövetségi kapitány ott van a szőnyeg mellett, természetesen onnan segíti Özbasz Szófit folyamatos utasításokkal. Oskorn is ejtett egyébként nagy skalpot, például legyőzte Cunodát, az Európa-bajnoki bronzérmes spanyol versenyzőt, illetve az orosz Tajmazovát és a tokiói olimpia bronzérmesét, úgyhogy fiatal kora ellenére már egy remek judokáról van szó. A földre kerül a két versenyző, Özbasz próbálja őt folytással lent tartani Oskont, és hiába próbál ő kijönni a szorításból. A francia, mert hogy itt a vége, le is kopogja a francia, szűk egy perccel a mérkőzés kezdete után, Özbasz Szófi ipponnal győz, leszorítja Oskont a tatamira, a francia pedig feladta, lekopogta a mérkőzést, úgyhogy egy örömteli hírrel tudunk szolgálni. Özbasz Szófi megvédi Európa bajnoki címét, nagyon úgy tűnik. Még videón megnézik, hogy biztos minden szabályosan történt-e, és nem volt esetleg Özbasznál szabálytalan fogás, úgyhogy várjunk még egy picit az örömködéssel. De én azt hiszem, hogy itt nincsen semmi kivetni való ebben, hogy Özbasz támadott. Figyelem, hogy próbálom figyelni a bírók reakcióját is. Így is van, Özbasz Szófi Európa bajnok 2025 után, 2006-ban Tbilisiben is a női 70 kg-osok mezőnyében. Megvan az első érem, és rögtön egy aranyérem a magyar judó válogatottnak a 2026-os Európa bajnokságon. Fantasztikus siker Özbasz Szófitól.
Hát ez volt a hét, 2026 16. hete a sport világában, és ez volt a visszajátszás 2026. április 20-án, melynek végén az adás két társszerkesztője Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti